Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. május 5-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Nyárias idő várható ma is, napsütéssel, kevés fátyolfelhővel, a Dunántúlon néhány futózáporral. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubizsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A matematika írásbelivel folytatódnak az érettségi vizsgák, a diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról.
200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. Az eseményen részt vett a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is.
Romániában ma szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélső jobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilija Bolozsán kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. A matematika írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák, a diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
Irodalmi feladatlap, ha szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenhol tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
A diákoknak közép- és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő eszét választhatták.
A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána júniusban majd a szóbelikkel.
Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink van, annak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
Tájékoztatást kért az NKA a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alapkollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos kulturális alapokból több milliárd forintot.
Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a legköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa.
Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter, leendő miniszterelnök múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költött fel azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország, benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal.
Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vett a közgyűlésen.
Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
Romániában ma szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilija Bolozsáj jobboldali miniszterelnök koalíciós kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. A kabinet, amelyben az RMDS is részt vesz, ügyvivőként akkor is tisztségben maradhat, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat, az indítványt kezdeményezők ugyanis nem akarnak együtt kormányozni. Az RMDS közölte, hogy részt vesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de szavazni nem fognak. Bukarest, Baranyi László.
Kisebb csodának számítana, ha Ilija Bolozsán kormánya túlélné a bizalmatlansági indítványt, hiszen azt a törvényhozók több mint fele aláírta. A titkos szavazás azonban hozhat még meglepetést. A szélső jobboldali AUR-nak és a kormányból kilépett szociáldemokrata pártnak ugyanis nincs többsége. A mérleg nyelvét a kisebb nacionalista pártok képviselői képezhetik, a folytatást pedig teljes homály fedi. Az AUR és a PSD váltig azt hangoztatja, hogy csak a kormánybuktatásban értenek egyet, de nem akarnak egymással koalícióra lépni. A Bolozsán kabinet bukása esetén Nikus Ordán államfő válik főszereplővé, aki kizárta az euroszkeptikusnak és orosz barátnak tartott AUR kormányra juttatását. Másfelől a jobboldal sem akar koalícióra lépni a szélső jobboldallal. Előrehozott választásokra nem volt még példa a rendszerváltás utáni Romániában, úgyhogy elhúzódó válságra lehet számítani, ha a parlament megvonja a bizalmat a Bolozsán kormánytól.
tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni.
A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Moszkva nemrég arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.
Németországban emberek közé hajtott nagy sebességgel egy autó kora este Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában.
A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak, 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen.
Itthon nyári ruhákat, fehér neműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádióban elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széles körű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
Amennyiben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki ezeket a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 8-as főúton Öskü határában baleset történt. A Várpalota felé vezető oldal 35-ös kilométerénél csak egy sávon halad a forgalom. A 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között két autó karambolozott. A 10-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 7. kerületben a Rumbassebestyén utcát lezárták a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton is korlátozásra kell készülni. A 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat lezárták a Kapi utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok lesz.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4:30-kor kezdődnek majd. A labdarúgó NB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas hazai pályán 3-2-re verte a kiesés elől menekülő Budafokot. Győzelmükkel a piroskékek 5 pontos előnye tettek szert a második honvéd előtt, és amennyiben vasárnap nem kapnak ki a Bozsik stadionban, bajnokok. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én is berendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A címvédő mávelőre 3-0-ra nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán, ezzel visszavette a pályaelőnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása ezzel egy-egy, folytatás pénteken Székesfehérváron. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett csoportjában, a svédek mindhárom meccsüket megnyerté csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzést kedden magyar idő szerint 18 órától játsszák. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. Kalendárium.
Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
Téged hogy hívnak?
Miros Mihály második B.
És beköltöznek a nappaliába.
Na, ami diktum, az faktum.
Klasszikus történetek.
A piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhet a moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Május 5-e kedd, Györgyi és Adrián névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Súlyos az aszályhelyzet, erről szólnak a jelentések, természetesen a szántóföldi növényeknek sem kedvez ez. Kérdés, hogy lehet-e még valamit tenni, és aztán fagykárok, jelentős károkat okozott már a május 1-i fagy, még a szőlőkben is, ez ritkább. Erről is szólunk a műsor első fél órájában, illetve hát a fél hetes hírek után majd. És még téma, mégpedig szétesőben van a NATO, állítja a lengyel miniszter, elnök, és mások is, amerikai csapatkivonások, mi lehet a következménye, kivédi meg az európai államokat, képesek-e magukat megvédeni, egymástól is, mert hogy erről is beszélnek szakértők, meg más külső fenyegetéstől, és alakul a kormány, konfrontációk, tervezett intézkedések a hírek között, 7:30 után néhány perccel szólunk erről, és felvetünk néhány kérdést is. A műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
A hétvégén a Balaton főkajári pályán vendégeskedett a Superbike világbajnokság mezőnye. A pályára néhány héten belül még nagyobb feladat vár, hiszen a gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP is főkajára látogat. Kressz Bálint a riporter, aki pedig beszél Walterné Dancsó Adrián, a pálya, a Balaton Park pálya operatív igazgatója.
Sorozatban a második év volt, amikor a Balaton Park Circuiten Superbike világbajnoki futamot rendeztek. Mik az első benyomásaid így néhány órával a hétvége után, most így, hogy még frissek az élmények?
Nagyon-nagyon büszke vagyok, ismételten azt kell, hogy mondjam, és hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez a közel egy év. Nyilván hatalmas elvárásokkal indultunk neki, hiszen azért magasra tettük a mércét tavalyi évben, és ez mindig egy kicsit veszélyes, amikor nagyon megdicsérnek, és utána a következő évben ismét teljesíteni kell. Emiatt egy pici izgatottság volt a csapaton, de én azt gondolom, hogy teljesen pozitívan tudom értékelni nagy állattalanságban a hétvégét, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen szép időben és ilyen sikeres rendezvényt zárhatunk.
Tavaly inkább a nyár második fele szólt a különböző versenyekről a Balatonpark Circuiten, akár a MotoGP, akár a Superbike, most viszont a naptár korai részére került a verseny. Ez miben jelentett másfajta logisztikázást, mennyivel volt nehezebb így készülni?
Egy picit mindig a szezon kezdet nehezebb, főleg a csapatnak, vagy a sportszakmai csapatnak, hiszen ugye amikor az ember benne van a gyakorlásban, meg minden azért sokkal könnyebb, de ugyanúgy megtartottuk az idei tréningeinket, új bírókat is képeztünk már így a január-februári időszakban is, illetve nemrég a rendezvény előtt volt egy jó kis gyakorlati napunk is. Nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen friss kezdet. Kicsit tartottunk tőle, hogy esetleg az időjárás mennyire lesz kegyes így a tavaszi szeszélyben, mind a csapatoknak, mind a pilótáknak, értem ez alatt, hogy mondjuk akár a nézőknek is a parkolás miatt, ugye, hogy mennyi eső fog esni, mert azért ez újdonság lett volna, de szerencsére azért Fortuna velünk volt, vagy Szentpéter, vagy nem tudom, de tényleg egy nagyon jó időszakban és abszolút jó kezdéssel indítottuk szerintem.
Tavaly nagyon jó visszajelzések voltak, és emiatt nagyobb elvárásra fordultak felétek idén. Mik a mostani első reakciók a hétvégével kapcsolatban? Sikerült-e a pályának teljesíteni, vagy akár túl teljesíteni ezeket a megnövekedett elvárásokat?
Ez magának a versenypályának nagyon minimális, hát nem is átalakításnak, inkább azt gondolom, hogy ilyen pár apró módosításra volt szükség, és pont azért, mert ezek nem voltak nagy dolgok, szerencsére ez bőven időben meg tudtuk lépni, úgyhogy nem voltunk abszolút időnyomásban ilyen szempontból, mint említettem, az előkészítési fázisban az időjárás is kegyes volt, mert mondjuk nem voltak több hetes esőzések például, tehát ezeket a kis apró dolgokat, ezeket meg tudtuk csinálni. Most a MotoGP előtt is van egy pár olyan dolog, amit még el kell, hogy végezzünk, de szerencsére elegendő idő áll rendelkezésre, és össze tudtuk úgy hangolni az egyéb rendezvényeinkkel, hogy ott olyan megoldást találni, ami nem zavarja a többieket, és megfelelően fel tudunk készülni a MotoGP-re.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Ma van a kézhigién és világnap, a WHO és más hazai szervezetek ismét a kézmosás és fertőtlenítés szerepét emelik ki, hangsúlyozva a helyes gyakorlatok bevezetését is az oktatásban. Az idei kampánya a betegellátási pontokra, oktatásra és a kézfertőtlenítő adagolók nagyobb hozzáférhetőségére. Hívják fel a figyelmet, miközben más szakmai szereplők is megteszik ezt. A témában Cinege Levente készített interjút, mégpedig Csima Zoltán epidemiológus.
Milyen konkrét intézkedések várhatók az egészségügyi intézményekben a kézhigiéniai javítására, például az idei kampány után? Milyen most a helyzet ez ügyben?
A magyar egészségügyi intézményekben nagyon régóta kötelező a kézhigién és önértékelésnek elvégzése. Ez részben a kézfertőtlenítési pontok rendelkezésre állása, kézfertőtlenítőszer fogyás alapján történő megfelelőség vizsgálata alapján történik. A közeljövőben fejlődés várható, hiszen módosult az egészségügyi világszervezet ajánlása, módosultak a tudományos evidenciák is a kézhigiénéhez kapcsolódóan. Ezt követve a Nemzeti Népegészségügyi Központ is a közeljövőben reformot fog bevezetni, frissíteni fogja a kézhigiénére, illetve a sebészi bemosakodásra, illetve a kézfertőtlenítési pontok elérhetőségére vonatkozó módszertani ajánlásait.
Mi a helyzet a témában a hazai otthonokban? Milyen célzott beavatkozások csökkentenék leginkább a nozokomiális fertőzéseket?
A május 5-i kézhigién és világnap célja elsősorban az egészségügyben a figyelemfelkeltés arra, hogy a kézhigiéne milyen szerepet játszik a biztonságos betegellátás megteremtésében, de nem titkolt célja az sem ennek a kampánynak, ami a világ szinte összes országára kiterjed ezen a napon, hogy az egyszerű kézmosás, illetve kézfertőtlenítés szerepét a hétköznapi életben is megjelölje, illetve fokozza a fertőzéseket. fertőzés megelőzés vonatkozásában, hiszen azért nem csak nozokomiális vagy ellátással összefüggő fertőzéseket lehet elkapni a kéz útján vagy a kéz közvetítésével, hanem a hétköznapi életben is számos fertőző megbetegedés kialakul azáltal, hogy szennyezett kézzel jut be a kórokozó az egyének a szervezetébe.
Hogy áll most, illetve szükséges-e a készigéni oktatásra az iskolákban és általában a gyermekellátási programban, hogy a helyes gyakorlatok már kisgyermekkortól rögzüljenek?
Törekszünk arra, a népegészségügyi központban, hogy a nemzetközi gyakorlatokat adaptáljuk. Nem olyan régiben jelent meg az egészségügyi világszervezetnek a lakosság számára szóló készhigiénés ajánlása, illetve irányelve, amely a különböző lakossági csoportokat, illetve az ő célzott oktatásukat helyezi fókuszba, így akár már a kisgyermekkortól is meg lehet értetni különböző mondókákkal, mozdulatsorokkal, hogyan lehet helyesen kezet mosni, illetve ez adaptálható esetleg későbbiekben az idős ellátásra vagy az idős gondozásra is, ahol részben az egészségügyben létező követelményeknek kell megfelelni, részben pedig a gondozottak készhigiénéjét is az ő képességeikhez, illetve az ő gyakorlati készségeikhez igazítva lehet fejleszteni, hiszen egy közösségben, szintén főleg egy ilyen zárt közösségben kiemelt szerepe van annak, hogy mindenki helyesen mosson, illetve fertőtlenítsen kezet.
Néhány éve a pandémia során ismét megtanult a világ társadalma kezet mosni. Mennyit felejtettünk az elmúlt 6 évben? Hogyan lesz most?
A COVID-19 világjárvány egy robbanásszerű változást hozott a készhigiénének a megítélésében. A világjárvány ideje alatt megnőtt mind az egészségügyi intézményekben a figyelem, mind a lakosság körében a figyelem, a kézfertőtlenítés, illetve az ezzel kapcsolatos egészségtelmi mozzanatok iránt. Azonban azt tapasztaljuk, hogy a társadalom bár tudja, hogy túlestünk egy ilyen világjárványon, és ugyanúgy az egészségügyi rendszer is tudja, hogy túlestünk egy világjárványon, ezt a magas szintet, amit a COVID pandémia alatt elértünk, ezt nagyon nehéz az utóbbi időben fenntartani. Ami előnye ennek a pandémiának, ha lehet így fogalmazni, hogy rávilágított arra, hogy szükség van arra, amit annak idején Semmelweis Ignác felfedezett, tudatosult a társadalomban a kézhigiéne, mint módszertan a megelőzésben, és sokkal elfogadottabbá vált. A következő időszaknak a kihívása, hogy ezt a pandémiás időszak utáni életnyire tudjuk fenntartani, mert jelenleg a tanulmányok azt mutatják, hogy ez jelentősen elkezdett csökkenni.
Ezen felül milyen új szempontokat vagy ajánlásokat fogalmazna meg néhány gondolatban a készhigiénével kapcsolatban?
A legfontosabb gondolat szerintem, és ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik május 5-éhez, hogy a kézmosás, a kézfertőtlenítés az véleményem szerint nem kampánytéma. Ennek a tevékenységnek az egészségügyi rendszeren belül a mindennapi beteg biztonság részeként kell megjelenni. A társadalomban pedig ez az egyik legolcsóbb, leghatékonyabb és legkönnyebben kivitelezhető közösségi egészségvédelmi eszköz. Szóval nem az a célunk a készhigién és világnappal, hogy megrettentsünk bárkit, hogy mindentől félni kell, amit megérintünk, hanem az, hogy megfelelő helyzetekben jól cselekedjünk, mossunk kezet, vagy fertőtlenítsünk kezet, vagy éppen a szennyezett kezünkkel ne nyúljunk feleslegesen, például az arcunkhoz. A kézhigiéne lényege nem az, a mai napig nem az, hogy sokszor mossunk kezet, hanem hogy a megfelelő pillanatban, a megfelelő módon tisztítsuk meg a kezünket, és ezzel ne csak magunkat, hanem a körülöttünk élőket is védjük és vigyázzunk rájuk.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot lezárták. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután a külső sávot itt szintén lezárták, tart még a vízvezeték javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
Ma reggel országszerte zavartalan a vonatközlekedés. Tart a karbantartás a Salgó-Tarjáni vonalon, még vasárnapig 60 és Somoskő Újfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok majd nem érintik Szurdok-Püspökit, oda Pásztorról külön ráhordó buszok indulnak majd. Bácsi Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Kóka Ádámtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma is többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel, de estétől a Dunántúlon kevés helyen már előfordulhat kisebb eső, záporeső. A délies szelet manapközben sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon erős, az Alpok alján és a Kisalföldön olykor viharos lökések. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.
Köszönjük szépen, fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkijjel is egyeztetett, akivel közös kormányülés megtartásáról és infrastruktúrális fejlesztésekről állapodott meg. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter, leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is lehetett érezni. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt, hajnali 14:30 körül. A jelenséget a délnyugati ország részben észlelhették az ott lakók. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Békés.
Mexikó magyar művésze Kepenyes Pál. A Kondoroson 1926-ban született művész ékszereiből vásárolt Jackie Kennedy, Lee Taylor, Arnold Schwarzeneggel, Richard Nixon, Bill Gates, de még Madonna is. Az 50-es években börtönbe vetették, harcolt a forradalom alatt, majd emigrált. Végül Mexikóban vált világhírűvé kinetikus szobraival, ékszereivel. Művészetét a magyar gyökerek, a latin-amerikai kultúra és az avantgárd hatások alakították. Kepenyes Pál szülőfalujában igen jó anyag volt a határban, amit eső után nagy kedvel gyúrogatott. Kezei között lovak, autók, cicák, malacok és emberek formálódtak. Tanárai javaslatára szobrásznak jelentkezett. A képzőművészeti főiskoláról, ahol Ferenczi Béni volt a mestere, mint osztályidegent eltávolították, majd 1950-ben nevetséges vádak alapján 10 évi börtönre ítélték. Szegeden, Tatabányán és Várpalotán volt kényszermunkás. Végül Mária Nosztrára boskodott, ahonnan az 1956-os forradalom idején a helyi lakosság szabadította ki. A szabadságharcban a Kálvin téren és a Rákóczi úton küzdött, majd kénytelen volt elhagyni hazáját. Végül Mexikóban telepedett le. Ezüst és bronz nyakékei, karkötői és gyűrűi világhírűvé tették. Szobrait a legnagyobb nyugati múzeumok őrzik. A 2020-ban Kossuth díjjal elismert Kepenyes Pál 94 éves korában Acapulcóban halt meg.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
Kevés csapadék miatt az idén tovább fokozódott az a hiány, ami az elmúlt években felhalmozódott már, nem is a nedvesség a talajban. Hogy milyennek a következménye és mit lehet tenni ennek a érdekében, hogy ne így legyen, Gacsány József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mennyire súlyos a helyzet, mit mutatnak a mérések?
Hát a helyzetünk az nem egyszerű, és ahogy ön is a felvezetésben mondta, tehát itt már éveken átnyúló asszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben, tehát 1 évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből, és ami a nehézségünket leginkább jelenti, hogy a téli fél évben a talajvízkészleteink, az a visszatöltődés nem indult meg. Tehát most nekünk a vízkészletünknek a hatékonyabb felhasználására kell felkészülni, melyre sajnos a hidrometeorológiai helyzet a védekezés elindítására lehetőséget biztosít, mivel jelenleg már 28 vízhiánykezelő körzetben lett másodfokú vízhiány elleni védekezési készültség elrendelve.
Most mit lehet tenni? Mert ugye valahonnan áthozni, de van elég az a bizonyos valahol, a folyók vízállása, tavak, sokról lehetett hallani, hogy ki is száradt.
Igen, tehát sajnos itt a csapadékhiányból, illetve a hőn és magas hőmérsékletből következik, mert nagyon magas a párolgásunk, tehát a folyóink vízszintje is a valamiért legkisebb vízszintek fölött vannak 40-50 cm-rel, de ez még azt jelenti, hogy még van a rendszerünkben szabad vízkészlet, amelyik ezekre a célokra tudunk használni, hogy a területen el tudjuk helyezni, illetve a jelentkező vízigényeket ki tudjuk szolgálni. Itt most azt jelenti, hogy mivel a 12 vízügyigazgatóságunk is vízgyűjtő elv szerint működik, de ezek a vízgyűjtők szervesen összekapcsolódnak. Ugye egy konkrét példát mondjak, mondjuk a Tisza völgyén, a Tisza Körös völgyi együttműködési rendszer közvetlenül 4 vízügyigazgatóságot érint, de ezt most kiterjesztjük mind a 6-ra, mivel a felső területe, vagy gyűjtő felső területen lévő igazgatóságoknak a vízfelhasználását is befolyásolja ez az együttműködés, és most ezeknek a rendszereknek a még hatékonyabb együttműködésével próbáljuk ezeket a vízigényeket biztosítani.
Mi az, mi a terv? Tehát hogy néz ez ki a gyakorlatban?
Annyival jobb helyzetben vagyunk, mint a tavalyi évben, mert tavaly azért egy rendkívüli asszályvédelmi intézkedéseket vezettünk be országosan, tehát közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban úgymond ezt az elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva, tehát elkészítettük azokat a beavatkozási cselekvési terveket, amelyel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
Ez a tájban a vizet program, ez hogy is néz ki?
A vízetatályba fognak a lényeg, hogy a vízkészletekkel ott térben és időben akkor gazdálkodjunk, mikor rendelkezésre áll. Tehát ne problémaként tekintsünk a vízre, hanem mint egy éltető erőre, és ezekkel hatékonyan és hasznosan gazdálkodjunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szabályozással létrejött rendszerekkel, úgymond kialakítottunk egy töltésekkel határolt mentesített átteret, ahol egy olyan hamis kép, egy hamis biztonság alakult ki, ahol a víz mint problémaként jelentkezett, legyen az belvíz, vagy az árvizek elleni védelem. És most azt próbáljuk kicsit puhítani, hogy ezekkel a rendszerekkel, és nem a szabályozás ellen mondom, mert az árvízi biztonságot továbbra is fenn kell tartani, de ezeken a rendszereken belül a tájban meg kell találni úgymond a víznek a helyét, és ott kell ezeket a vízkészleteket elhelyezni, mert hiába van a folyóban szabad vízkészletünk, nekünk az a tározási kapacitást a területen a tájban meg kell találni. Nem ilyen egyszerű, mint ahogy elmondtam, nagyon bonyolult, de vannak pilot projektjeink, ahol a gazdálkodókkal együttműködően már azért komoly sikereket tudtunk felmutatni, és rengeteget tapasztalatot gyűjtöttünk a folytatásra.
Mert ugye úgy van ez valahogy, hogy mondja, hogy terület kell, ahol el lehet helyezni, hát az valakinek a földje. Most ez ilyen önkéntes felajánlás alapján megy, úgy alakul ki az együttműködés, hogy kérem, van itt nekem ez a terület, árasszuk el, mert ugye akkor arról lemond végül is.
Ezek időszakos elárasztások, tehát most az a lényeg, és most az elárasztás sem mindegy, tehát például nem egy nyári fél évben célszerű ezeket végezni, ahol jelentős része pároló, hanem a téli fél évben, amíg jelentős része beszivárog, és a felszínalatti vízkészleteinket a mennyiségét növeli. Tehát elindítottunk egy online felületet, ahol egyetlen egy megkötésünk volt, hogy a terület tulajdonosnak kell jelentkezni, műszaki feltételt nem adtunk mellé. Ennek az a következménye, hogy jelen állás szerint a felajánlott 29 ezer hektárnak a 14%-át tudtuk úgymond ezekbe az árasztásokba bevonni, de több mint 40%-a azt jelenti, hogy műszaki beavatkozásokkal a rendszerünket át tudjuk hangolni, hogy azokat is ki tudjuk szolgálni. De ezzel párhuzamosan elindultunk azon területeknek a felkutatása, felkeresése irányába, ahol műszakilag elérjük, és lehetőségünk, meg vízkészletünk is van hozzá, hogy ezeket igényeljünk, ott pedig kialakult az érintettekkel egy olyan párbeszéd, mert közös érdek. Tehát a vízhiány úgymond nagyon sújtja a mezőgazdaságot. És itt most nem a felszíni öntözés a megoldás kulcsa, hanem hogyha a talajvíz szintet tudjuk abba az állapotba, hogy arra a mértékre visszahozni, ami már a növények elérését is segíteni tudja.
Milyen állapotban vannak a csatornák? Ugye szó volt arról is, hogy sokat beszántottak, ugye itt, ahogy átalakult a földtulajdonnak a háttere.
Hát az látszik, hogy a csatornáknak az állapotán van mi javítani, tehát ezen már nagyon léptünk előre az elmúlt évben is, illetve a területi kollégáim foglalkozva folyamatosan dolgoznak ezen megvalósításán, de azt azért hangsúlyozom, hogy nem minden csatorna van állami kezelésben. Tehát a tábla szintű csatornák, ami a mi rendszerünkből a vizet el tudja juttatni azokra a táblák szintjéig, ezek magán, önkormányzati, illetve egyéb kezelésben vannak. A fejlesztési programunk úgy, hogy teljes körűen próbálja ezeket a vízgazdálkodási rendszereknek a fenntartási állapotának a javítását elérni.
Köszönöm szépen Gacsály Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És ezt a témát folytatjuk szinte, csak most már gabona szempontból, meg hát növénytermesztési szempontból is Petőházi Tamással, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
Na hát, ha ránézünk, zöld a vetés. Na de, mennyire? Meg mit is jelent ez a gabona számára, ez a bizonyos osztályhelyzet?
De sajnos a tél nem volt optimális, hiába volt kontinentális telünk, de messze nem volt annyi csapadék, amennyi kellett volna. Ugye az a januári 30 centi hó, ez egy 30 mm-es egyszeri esőnek felelt meg egyébként. Jól hasznosult, mert szépen bejódott, de ugye legalább ennek a duplája, háromszorosa kellett volna, tehát így is komoly közlekedési problémákat okozott, de a szántóföldön ez nem volt elég. Nagyon nagy minusszal kezdtük a télet, és nem tudott kijönni, és tavasszal már avval szembesültünk, hogy a talaj felső rétege egy 50-60 centire van átnedvesedve, utána van egy 30-40 centi, ami nincs átnedvesedve, és utána a kapilláris vizek pedig ilyen egy 80 centi egy méter körül kezdődtek, tehát nem volt átázva a talaj, és ugye így mentünk neki a tavasznak. És már nem csak a márciusban is volt egy nagyon komoly csapadékhiányunk, gyakorlatilag meg áprilisban nem volt csapadék. Van olyan vízgyűjtő igazgatóság, másfél milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisban. Tehát ez a csapadék, ez most már halmozottan hiányzik a földekről. Tehát ugye ennek volt egy jó oldala is egyébként, az, hogy a tavaszi munkacsúcsot nagyon gyorsan el tudtuk végezni. Pár napon belül befejeződik a tavaszi növények vetése, úgyhogy ez is egy nagyon rendkívüli dolog.
Most amikor porban vetnek, az látszik, ugye?
Igen, de
hatalmas porfelhő.
Amikor én kezdtem a pályámat, akkor még ezen a héten kezdtünk el vetni, május első hetén, és most gyakorlatilag első hetére nagyjából vége is van az aratás, vagyis a vetési munkáknak.
Aztán beszélünk majd az aratásról is, de hogyha azt nézzük, mert most porban vetnek, milyen reményekkel?
Hát ugye szóval a szántóföldi termesztő csak reménykedni tud, tehát ugye mindig abban bízunk, mert amúgy nem csinálnánk, hogyha nem változna. Most is bízunk abban, hogy itt a hét közepére ígért csapadékok meg is fognak jönni. nem záporézivatarban, hanem lassabb áztató esőkre lenne szükség, tehát egy 50-60 mm ilyen csendes áztató eső lenne szükség, hát ez ilyen 2-3 napos eső tudná a problémákat igazán megoldani, hogy átmenetileg ez megoldódjon. Ugye, és hát várjuk azt, hogy a májusi eső aranyat ér. Ugye ezt már kiterjesztettük áprilisra és júniusra is, tehát hogy április-május-júniusi eső aranyat ér. Úgyhogy várjuk, nagy-nagy reménységgel várjuk, hogy jobbra fordul a helyzetünk, és hogy jönnek hetente, 10 naponta egy 10-20 mm csapadékok, ami ugye megoldaná a helyzetet.
Ugye régi mondás ez, amikor még az időjárás nagyjából rendben volt, most meg akkor pláne aranyat ír, már lehet, hogy gyémántot is, ugye lassan?
Igen, hát lehet ezt fokozni, majd utána platinára átváltunk.
No, és tud segíteni még a májusi eső? Hogyha a terméshozamot, várható terméshozamot nézik.
Azt nézem, az őszi kalászosoknál listud, ugye pedig a tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év ez. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. Ugye a klímaváltozás következtében a termelésbiztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni. Ebben a napraforgó egy kicsit előrébb van, mint a kukorica, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
Árak hogy alakulnak? Mert ugye azért a hormuzi szoros lezárása befolyásolja a műtrágya ellátást is, aztán van itt egy szempont, hogy a dél-amerikai államokban hogy alakul a termés. Ezeket, hogyha egybevetjük, akkor milyen kilátásokkal nézünk szemben?
Bízom benne, hogy ezek a hatások, amiről beszél szerkesztő úr, be fognak gyűrűzni, és egy komolyabb áremelkedés fog tudni elindulni a piacon. Jelenleg egy csendes piac van, egy időjárás kereskedés folyik a nemzetközi tőzsdéken. Ugye ez természetes ilyenkor, ez a május-júniusi időszakban, hogy ugye nincsenek komoly információk. Hát bízunk abban, hogy ugye a dél-amerikai El Niño megteszi a hatását, és egy elég komoly piaci áremelő, világpiaci áremelő hatást tud teremni, hogy kiesések várhatók a dél-amerikai termésben. Viszont az is hozzá kell tenni a mérleg másik nyelvén, hogy rekordszintű átmenő készletek vannak a világon gabonából, és ugye ne felejtsük el, hogy az északi féltekén nem csak nálunk, hanem a többi országban is nőtt a őszi kalászosok vetés területe.
Műtrágya ellátás hogy néz ki itthon?
Az Európai Unió ez nagyjából rendben van, ugye ebből azért van rendben egyébként, mert bevezettek egy karbonadót, ami januártól, 2026 januártól vezetődött be, és ugye a kereskedők megoldották, hogy még januárig beszállították a műtrágya készleteket, amire erre a szezonra kell, úgyhogy Európai Unión belül vannak már ezek a készletek. Egy picit emelkednek az árak, természetesen emelkednek az árak, és úgy a Dél-Amerikában várható ellátási probléma, mert ugye Dél-Amerika pedig a hornoszi szoros tájékáról szerzi be a műtrágya szükségletét, és ebben az akadályozások már különböző cikkekben megjelennek a
szóval nemzetközi sajtóban. Szóval akkor a versenytársak vannak most nehéz helyzetben, vagy inkább?
Igen.
Úgy tűnik, mert ugye Dél-Amerika az.
Igen, versenyt nehéz helyzetben vannak, és ugye itt nem a termésük és a saját szükségletük nagyjából meg lesz, hanem az a kínálat, ami a világpiacon részükről meg szokott jelenni, hogyha ez egy visszafogottabb kínálat lesz, ennek várható egy világpiaci áremelkedése.
Lábon tudnak maradni a gazdák ilyen körülmények között? És egyáltalán mi az, kinek mit kell tenni, hogy ez így legyen? De folyamatos alkalmazkodást kíván, az úgy tűnik.
Nagyon nehéz a helyzet. Ugye ne felejtsük el, hogy ez 2022 óta kezdődött, hogy a szántóföld növénytermesztés bajba van, tehát elkezdett átalakulni ugyan, de ez egy lassú folyamat, és nagyon sok termelőtársunk, aki már idősebb, dönt úgy, hogy ezbe az új világba, vagy az új körülmények között nem vág bele, és ugye felgyorsul a a generációváltás, a gazdaságok átadása, tehát egyértelműen, hogy megindítja a hátsó gazdasági folyamatokat is ez a körülmények.
Hogyha egy kicsit messzebb nézünk és látjuk ezeket a kihívásokat, akkor a hazai élelmiszerellátásról hogy lehet gondolkodni?
Én azt gondolom, hogy amíg az,
amíg
az őszi kalászos biztonsága Magyarországon meg lehet termelni majd, az még bízom benne, hogy 30-40 év, tehát hogyha klímaváltozást nézem, ugye nagyon jó példa van előttünk egyébként Bulgária, tehát Bulgáriában 20 évvel ezelőtt lezajlottak ezek a változások, ugye ők délebbre vannak tőlünk. Hogyha ott nézem, akkor az őszi kalászosokkal, amíg Magyarországon biztonságosan megtermesztetők, addig ugye az élelmiszer ellátással különösebben nem lesz gond. Ezt mind mondom abban, hogy ugye meg lesz a kenyerünk, ugye annak a búza, és ugye a takarmány is elő lehet állítani, tehát a kalászos növényekből, tehát őszi búzátból lehet az állatokat takarmányozni is. Egy picit változtatni kell a receptúrán, meg más aminósavakat kell hozzátenni, de gyakorlatilag egy stabil, biztonságos ellátást tud biztosítani. Az, hogy ennek mi lesz a jövedelmezősége, és hol lesznek a fedezeti pontok, ami a gazdaságnak rentábilissá tesz a termelést, azt meg nem tudom előre megmondani.
Köszönöm szépen Petőházi Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi és Növénytermesztési Valamint Beszállító Osztályának elnökét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
És már is folytatjuk Fritma János borásszal, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökével. Ugye május 1-én hajnalban rendkívüli több térségben pusztító fagy sújtotta hazánk szőlőterületeit is. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban.
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
Köszönöm. Bizonyára van már némi becslésük, hogy mekkora károkat, meg hol okozott ez. Ha van ilyen, akkor kérem, ossza meg velünk.
Hát tulajdonképpen ma délelőttre fog teljesen a hegybírók, amit el tudnak mérni, még az se lesz teljes, de jelen pillanatban azért nagyon komoly ismereteink vannak sajnos, de sok helyen, nagy területeken 100%-os károk, annak ilyenre még nem volt példa május elején. A kunsági borvidéken, a hajós bajai borvidéken, és a hajósi borvidéken és a csongrádi borvidéken vannak legnagyobb károk. Van egy-két ilyen szórványterület, ami kimaradt a fagyból, ott inkább már nem is volt, de legtöbb helyen 100% vagy 70% körüli károk vannak, ez óriási. Vannak egy-két fajta meseg a mellékügyekből, majd tud hozni valamennyi termés, de a nagy részén nem lesz termés, a gazdák óriási kárt szenvedtek, de van a többi borvidéken is, inkább egy-két helyen, ahova tulajdonképpen be tudott törni a fagy.
Milyen fagy volt ez, ugye, mert nem talajmenti, az nem így dolgozik.
Nem, szállított. Alsó fiatal tőkék, amik egy-két éves ültetés, idei vagy tavalyi ültetések, azokban alig van kár, fent van szállított fagy volt. Úgy ez, hogy minél magasabban volt a terület, annál nagyobb kárt szenvedett el, de mondhatnám azt, hogy mindenhol óriási a kár. Fajtától is van, ahol abszolút nem látni rajta, zöldet sem látni, de a fürt rész az megfagyott el a legtöbb helyen. Megmondom, hogy ilyen még nem láttunk, ekkora felülete volt, máskor is, hogy egy-egy gyűlő, vagy egy-egy sávba elfagyott, vagy egy-egy település, tavaly is voltak fagyok, utóbbi, de most már úgy néz, hogy a sűrű vendég a fagy, de most, hogy mindent elvitt, és ez egy 150-200 kilométeres sávba, ez azért döbbenetes.
Mi történik itt tulajdonképpen? Az, hogy korábban hajt a szőlő, aztán úgy jön rá ez a fagy, ami ráadásul nem is talajmenti is? Ez ennek a háttere?
Hát én úgy gondolom, hogy valószínű, hogy nem hajt korán. Most az idén nem hajt, nem voltak előre, igen, az idén nem volt előre a szőlő. Máskor is ilyenkor előrébb tud lenni a szőlő, de ez egy átlag, amivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszály is segít ebbe, hogy talajnak hagyobb a kisugárzása, víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, a homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homok is részek vagytak el. Úgyhogy ez biztos, hogy ez is hozzá segít neked, a klímaváltozás egyre rapszódikusabb az időjárás. Egyre nehezebb a termelők, gyümölcsök is elfagytak természetesen.
Igen, hiszen a gyümölcsfák szintje is, ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy most magasabb volt, nem talajmenti fagy. Melyik területekről lehet azt tudni, melyik borvidékekről, hogy a legkevésbé sújtotta ez a jelentős kár?
Hát, amit konkrétan tudunk, az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti akár. Akkor Balaton úgy tudjuk, hogy Szekszárdon sincs, de mondom, nem tudjuk, meg egy bírók most fogják leadni, most lesz igazgató elnökségülés, meg küldött ülés a HNT-be, Hegyköserent a tanácsában, a Pesten ma 10 órától. Akkor már lesznek több adatunk, de úgy gondoljuk, hogy a többi borvidéken azért nem volt most ilyen, tavaly ilyen kár, tavaly volt másik több borvidéken, másik borvidékeken volt nagyobb kár, de a miénkkel, hát most a miénket az egyszerűen letarolta.
A védekezés. Ez ellen lehet, hogy amik eddig hatékonyak voltak, nem működnek?
Most mindenféle védekezés már működik, nem mindenhol, de nem volt hatékony sehol a védekezés. Volt, a szélgépek vannak, akkor locsolták, most az sem volt. Hát lehet, hogyha teljes mértékig vízbe úszott volna a terület, akkor meg lehetett volna védeni, de ilyen öntözés vagy ilyen locsolás azért nem áll rendelkezésre, főleg most felleten nem, de nem volt hatékony senkinek sem, úgyhogy egyik védekezés sem volt hatékony. Ez nagyon nagy volt a fagy, ott mínusz 7 fok is volt, ahol ment egy szállítva, és mondom, hogy hihetetlen, de nem lent.
Hogy állnak a borkészletek?
A borkészletek azok nem alacsonyak, azok viszonylag pont gond is kezdett lenni vele. Úgy nézett ki, hát most megoldott mindent a fagy, még az öltszület, meg az egyszerre elrendezett mindent egy pár óra hossza alatt. Csak itt az a gond, hogy a fajta borokra lehet majd esetleg probléma. Meg hát ez meg, a tömegborok azok meg lesznek oda. Most jelen pillanatban komoly piaci feszültségek voltak, abból adódóan, hogy a borfogyasztás valamilyen szinten csökkent, és az exportpiacok, spanyol borok lettek beszállítva, ahol van tradicionálisan utóbbi években magyarok szállítottak. Hát most úgy gondoljuk, hogy ez a készlet azért könnyedén el fog fogyni, ami van. De hát nincs ez... azt gondoljuk, nem tudjuk még milyen termés lesz, hát azért nem lehet látni még a többi borvidéken, hogy milyenek lesznek a termések. Itt is azért lesznek terület olyan fajták, amik tudnak talán regenerálódni egy ilyen kisebb terméssel, de jelen pillanatban attól katasztrofális, ahogy kinéz a határ. Ilyet még nem látott szerintem senki.
Van egy másik kihívás is, ami ideje velünk él, ez a bizonyos aranylevelű sárgaság. Ennek a felszámolása, a védekezés az hol tart a hatékonyság szempontjából is kérdezem.
Hát a fitoplazma ellenvel a védekezéssel mindenféle rendeletet most már meg lett alkotva, de most ez óriási feladat lesz, de nagyon nehéz lesz rávenni akinek 100%-os kárban gazdának, hogy most védekezzen kölcsön rá még pluszba pénzt, valamennyi támogatás van hozzá, de nem elég, hogy védekezzen, és azt hiszem most jelen pillanatban nagy a elkeseredés a gazdák körében. Ezzel védekezni kell, mert különben a jövőnk azt tönkre megy, úgyhogy valamilyen szinten ezt meg kell oldani. Nem tudjuk, ez majd igazán június, most egy kicsit még később fog látni, mert a hajtásokon lehet látni, ez most nyilván lefagytak a hajtások, a később induló hajtásokon majd június közepén lehet szerintem, vagy a körül lehet látni valamilyen szinten. A területátjárások lesznek, és utána laborvizsgálatok. Védekezni kell ellene, mert tönkre fognak menni, a hosszú távú megélhet és fog tönkre menni, úgyhogy ez még egy óriási kívás, főleg egy ilyen kár után.
Köszönöm szépen, Fritman János borászt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Is
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfénynál északirányban, illetve a Budaörsi úton befelé. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Váci úton a városhatártól, illetve a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópálya be Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. Emiatt a 40-es kilométerkőnél már csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás.
Időjárás jelentés.
Nyárias idő várható ma is, napsütés, kevés fátyol felhő a Dunántúlon, néhány futózápor, valószínű. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 5-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A matematikai írásbelivel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról.
Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
Ismét egyhetes országos közlekedés biztonsági akció kezdődött. A rendőrség elsősorban a tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálja. Mondjuk a részleteket. A matematika írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
Irodalmi feladatlap, az szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenhol tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő eszét választhatták.
A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz.
Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt.
Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné, Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz.
A fővárosi közgyűlésben jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme. Több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirály Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
Megalapítottuk a frakciót.
Bújdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak 2 tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
A közgyűlés támogatta ezt.
Emberhiány oka, hogy a Tisza párt 2 évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
De a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis 2 éve 96 fős listával indultak a választásokon.
Elmondja most, hogy kire szavazott?
A Tiszára szavaztam.
Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
Megállapodott egymással Magyar Péter leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
Gyertek el, május 8-a este 6:30, Lánchíd Pesti hídfője.
Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsúzást. szórakoztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak, csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros, vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszer záró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
Tájékoztatást kért az NKA, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottság. Több tagja is. Magyar Péter, leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozó Irodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte ingyenes rendezvényen, egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztalbeszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta a Kossuth Rádióban Tordján Attila, a fesztivál alapítója.
Úgy gondolom, ez az elgépiesedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
A rendőrség az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK Közlekedés Rendészeti Főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Kozmai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határ átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr lezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kis haszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében. De természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. A 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer között baleset történt, a félútpályát lezárták. A 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között két autó karambolozott, a 10-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Fehér úton az Édes Sarok felé a Gyakorló utca közelében, a külső sávot lezárták. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a budai alsó rakparton a Petőfénál északirányban, a 10-es főúton Solymártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, de telítettek a sávok a Hungária körúton is, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve a Gyáli úton a Könyves Kálmán körút előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
Ez volt a Krónika 7-kor negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Nagyok.
Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Az uniós forrásokról tárgyal tegnap délután a leendő közlekedési és beruházási miniszter Brüsszelben. Vitézi Dávid közösségi oldalán egy videó bejegyzésében emlékeztetett, a nem sokára hivatalba lépő új kormány célja az uniós források mielőbbi hazahozatala. Ebből a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztésére fordítható uniós forrásokról folytatott informális egyeztetést Brüsszelben. Vitézi Dávid közölte, meg kell határozni, milyen célokra és hogyan lehet felhasználni az uniós forrásokat, de a határidő szoros és minden tagállamra vonatkozik. A leendő tárcavezető azzal vádolta a leköszönő kormányt, hogy veszni hagyta az uniós források egy részét. Eddig Magyarország 2 milliárd euró uniós forrástól esett el végleg, amiből a vasutat és a villamos hálózatot is fejleszthették volna. Vitézi Dávid szerint az Orbán kormány hagyta lejárni a határidőket, nem teremtette meg a megfelelő korrupció ellenes garanciákat, és a még elérhető uniós pénzeket sem használta fel. Az újra élesedő EU-USA vámvitáról is szó volt tegnap a bizottság tájékoztatóján. A testület szóvivője szerint az Unió elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, de ha az Egyesült Államok a megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétesen cselekszik, akkor Európa készen áll érdekeinek védelmére, tette hozzá. Az Egyesült Államok elnöke múlt héten jelentette be, hogy az európai gépjárművek vámját 15-25%-ra emeli, mert szerinte az Unió nem tartja magát a kereskedelmi megállapodásban aláírt kötelezettségeihez. A bizottság nem reagál spekulatív fenyegetésekre, helyette a megállapodás végrehajtására koncentrál, emelte ki a szóvivő. A Politico információi szerint ma az Unió kereskedelmi biztosa Párizsban egyeztet Jamison Greer amerikai kereskedelmi képviselővel. Maros Sefcovics kabinetjének egy meg nem nevezett tagjára hivatkozva a lap azt írja, hogy az egyeztetésre a G7 kereskedelmi minisztereinek találkozóját megelőzően kerül sor. Arra is emlékeztet a cikk, hogy az újabb amerikai vámfenyegetés azután történt, hogy a német kancellár azzal vádolta Donald Trump amerikai elnököt, hogy nincs világos stratégiája az iráni háború befejezésére. A Trump által bejelentett vámemelés az egyébként is nehéz helyzetben lévő német autóipart sújtaná a legerősebben.
Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestületek szakmai elnöke érkezett hozzánk. Ugye 100 éves az ipartestület. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, már 120.
És bocsánat, 120, igen.
1906-ban alapították a korabeli cukrászok.
Ugye a nagyok, akiknek a nevét még tortákról is, meg hát klasszikus nagy cukrászdákról is igen, ismerhetjük.
Igen. Hát gyakorlatilag igen, Zserbó, Hauer. Igen. Mind hatalmas nevek az Augusz család szintén.
Na most általában úgy van, hogy május 1-én kezdődik a fagylalt szezon. Ez régebb még inkább így volt, mert télen is lehet azért fagylalthoz jutni, ugye az újabb időkben. Ilyenkor mindig kérdés az, hogy milyen árakon, sok mindentől függ ez. Menjünk egy kicsit végig ezen, hogy miből is áll össze egy gombóc fagylalt.
Hát rengeteg munkából
az egyébként,
és hát nyilván az alapanyag árak azért meghatározzák, plusz hozzájönnek az energiárak, a munkabér járulékok, tehát ezek adják össze, de ami mindenképpen jó hír, hogy, és ez egyébként jellemző volt az elmúlt évekre is, hogy olyan drasztikus áremelés nem volt, tehát az elmúlt 2-3 évben nem volt. Előtte azért valóban ott ugye, amikor kirobbant az infláció, akkor azért kellett komolyabbat korrigálni, illetve ha ezek akkori infláció mértékével nőttek a fagyi árak, most nagyon sokan a tavalyi árakon kezdték el kínálni a fagylaltot, akik emelnek, azok is ilyen 5-10% körüli emelést hajtanak csak végre, ami mondjuk az, hogy inkább ilyen infláció követés, mondjuk itt tényleg egy ilyen 5%-os áremelés, azt gondolom, hogy nem lehet drasztikusnak mondani.
Mi lehet az átlagár? Lehet ilyenről beszélni?
Az átlagár azt szerintem most nagyjából az a 600 forint környéke, ami lehet nyilván 550 is, meg 650 is. Biztos, hogy kínálnak-e fölött is fagylaltot, ez lehet akár így maga a desztináció miatt, vagy éppen olyan szolgáltatásokat nyújtanak, vagy olyan minőségi alapanyagokból gyártják a fagylaltot, de jellemzően ez a 600-650 forint körüli áron kínálják a fagyit.
Miből áll össze? Mi az, ami a legnagyobb költség benne?
Azt gondolom, hogy körülbelül ez így eloszlik, tehát hogy nyilván attól függ, hogy milyen alapanyag. Nagyon érdekes, hogy változnak, ugye nyilván az éghajlati változások miatt is. Most a málnát például szinte lehetetlen, vagy nagyon nehéz beszerezni, vagy megfizetni. Majdnem, hogy ezt mondjam, drágábban kapjuk a málnát, mondjuk, mint egy mangót. Ami nagyon furcsa, mert hogy gyakorlatilag egy egzotikus gyümölcs, és
itthon már alig terem?
Itthon már nagyon nincsen, nem jó az éghajlat Magyarországon, túl meleg, már forróak a nyarak, kicsit följebb került, mint Lengyelországban. Ideális mondjuk a málnának az érési ez a terület, vagy az éghajlat. Valószínűleg benne van az, hogy maga a szedési mód, annak a munkaerő igénye, vagy gépesíthető egyébként ez a szedés. Nyilván a szállítás is benne van, tehát itt a szállítási költségek is meg tudják nyomni az árat. Vannak kedvező feltételek egyébként, ami érdekes, van, ugye csokoládé áráról, kakóbab világpiaci áráról, szerintem mindenki hallott, hogy az elmúlt években milyen robbanásszerűen megnövekedett az ára, az most hál' Istennek visszacsökkent már az egyharmadára is, úgyhogy ez azért érződik a csokoládés termékekben, a csokoládé árakban is, úgyhogy vannak kedvező dolgok, a tej termékek ára is most csökkent, van, ami drágul, de nagyjából ez így azt gondolom, hogy így húz egy ilyen, inkább azt lehet mondani, hogy stagnálnak rá az ára.
Munkabér, mert az is jelentős ebben, ugye?
Munkabér az elmúlt években nagyon jelentős költség. Azt gondolom, hogy ugye jó munkaerőt az nagyjából nyugati bérszínvonalon tudjuk csak megtartani, tehát hogy valóban meg kell fizetni a jó munkaerőt.
Mert ugye ez kézműves munka.
Abszolút. Hát,
és ráadásul komoly szaktudást igényel.
Hogyha minőségi fagylaltról gondolunk, és gondolkozunk, és valóban...
Hát
a cukrászat aztán még durvábban, igen. Nyilván egy csomó kényelmi termék van, ami gyorsítja, meg könnyíti a termelést, de hogyha valaki egyedit szeretne, és olyan minőségi fagylaltot szeretne készíteni, hogy tényleg minden összetevőből ő rakja össze ezt a fagylaltot, azért az nagyon sok szaktudást, és tényleg olyan munkaerőt kell, hogy biztosítson a cukrászda, hogy ezt valóban össze is tudják rakni. Minden nap tudják produkálni ezt az adott minőséget, úgyhogy meg kell fizetni nyilván a munkaerőt.
Na segítsen egy kicsit eligazodni a fagylalt világban. Így, hogyha az ember jár kell, meg nézeget, meg akár fagyizik is, akkor látja, hogy vannak olyan helyek, ahol egységes pultokban nem helyben készülő olyasmi, mint a jégkrém, hogy leveszik róla a fóliát, és akkor megy. Nem is feltétlenül szakképzett az eladó sem. Aztán meg van olyan hely, ahol, hát nyilván a nagyobb nevek, ahol tudjuk, hogy ott főzik a háttérben. Vannak kisebbek is persze, ahol szintén lehet hallani, hogy kicsit zümmög a fagylaltgép, a háttér, meg ismeri az ember, ugye megvan a személyes kapcsolat, hogy ott készül. Hogy lehet meglátni a különbséget?
Hát pont így egyébként, ez nagyon jól volt, igen, felvezetve. Valóban, tehát én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles a piac, nagyon komoly különbségek vannak a kínálatban. Én mindenképpen ezeket, ami helyben készül, tudjuk, hogy ki készíti, ki gyártja, akár meg is tudjuk kérdezni azt, hogy miből van az a fagylalt, el tudják mondani, sőt, akár tudunk rendelni is. Nekem például bejáró vendégek örültek, amikor azok, mikor lesz mink rizs, vagy mikor legyen. És holnap. Jó, mikor jön legközelebb, holnap után, akkor lesz, és elkészítjük, és mindenféle külön kívánságot tudunk teljesíteni, hiszen ott készül, tudunk beszélni a vendéggel, a vendégnek gyakorlatilag egy csomó felvilágosítást tudunk adni arról, hogy miből készül, sőt fontos is elmondani egyébként pont ez emiatt, hogy érezzék a vendégek, és tudják azt, hogy mit fogyasztanak. Nagyon nem mindegy szerintem az, hogy mit fogyasztunk, mit adunk a gyermekünknek, milyen fagylaltot vásárolunk. Hát ez a nagyon színes, nagyon neonszínű, olyan kicsit ilyen egyenízű, mi albán fagyinak szoktuk hívni, azokat én nem ajánlom, azért azt gondolom, hogy közel, az ár az közel most már azonos, tehát már árkülönbség sincs.
Ez az nem mindegy, azért kérdeztem, hogy lehet nyomára jutni.
Hogyha egy cukrászdába megyünk, amit ismerjük a tulajdonos, visszajáró vendégek vagyunk, akkor ott nyilván azt gondolom, hogy jobb minőséget fogunk kapni.
Fagylalt vagy jégkrém? Ugye sok esetben ezek a dobozosok, vagy akár mit kiszállítanak ilyen eladóhelyekre, ahol kiegészítők, akár strandon is előfordul ez. Hogy lehet megtudni most, fagylalt vagy jégkrém? Mi is a különbség a kettő között?
Hát ugye a jégkrém egy iparilag előállított termék, nyilván abban is vannak azért már jobb minőségek.
És ezt is gombócozzák, azért mondom, hát, hogy hasonló.
Olyan is, igen, van, de hogy gyakorlatilag azért óriási különbség van beltartalmi értékekben egy fagylalt és egy ilyen ipari előállított jégkrém között. Én azt gondolom, én azt szoktam mondani, nyilván én mondhatom ezt, hogy az egészséges életmódban egyébként egy minőségi fagylalt, az simán beilleszthető. Tehát, hogyha most egy teljes fagyiról beszélünk, szintén gazdag beltartalmi értékekkel rendelkezik, hogyha egy gyümölcs fagyiról beszélünk, ott is azért most már a gyümölcs tartalom az ilyen 50% vagy fölött van, tehát, hogy annyira gazdag értékekkel tud rendelkezni egyébként egy ilyen fagyi, hogy jó, nyilván van benne cukor, és ezt is azért amennyire lehet, azért próbálják a kollégák lecsökkenteni. Nyilván nem lehet teljesen, de hogy egyébként tényleg egy nagyon sok gazdag élettani hatásokkal rendelkező alapanyag van. Hogyha ezt választjuk, akkor nem aromátis színezéket fogunk enni, hanem valódi gyümölcsöt és valódi tejszínes, teljes fagylaltokat. Szerintem ezek mind egészségre kedvező hatással bírnak.
Sütemények, árak. Itt mi a helyzet? Ugye mondta, hogy alapanyagok egy része drágul, a kakaóbab éppen, hogy olcsóbb lett, aztán tejszín is van, most tejszín is van most bőven, ugye felhalmozódtak a készletek. Szóval miről lehet? Ugye hát sokféle persze van, kisebb, nagyobb, attól függ, hogy miből készül, nem egyszerű, de mondjuk egy szelet árunál egy átlag árat lehet mondani?
Igen, azt gondolom, hogy nyilván vannak még mindig 1000 forint alatti sütemények, kell is, hogy legyen, tehát hogy kell, hogy legyen azért valami picit olcsóbb kínálat, egyszerűbb, vagy a technológia, vagy az alapanyag igénye olcsóbb. Ezeket azért 1000 forint alatt is lehet kínálni. Egy klasszik tortáról, egy csoki torta, dobostorta, ilyesmiről, hogyha beszélünk, akkor az inkább 1000-1500 forint közötti áron van, és egy kicsit összetettebb, több vagy esetleg különlegesebb alapanyagokkal készülő és esetleg különleges technológiával készülő fagylaltok pedig inkább az 1500 és 2000 forint között vannak. Ugye ezt azt kell tudni, hogy nagyjából mondjuk a nyersanyag értékben 4-500 forint is lehet simán a nettó nyersanyag értéke. Nyilván ezt nem lehet 1000 forintért adni, tehát hogy nem fogja fedezni az előállítási költségét, és ami ugye szintén fontos, hogy a modernebb süteményeknél olyan technológiai hát nehézségek vagy több részből áll össze maga a technológia, különböző fagyasztásos eljárások sokkolni kell, aminek nyilván energia és munka igénye is sokkal magasabb.
Köszönöm szépen Erdély Balást, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét, a 120 éves ipartestület szakmai elnökét hallották az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. Siling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
A 834-es főúton Nyárád és Nemesszaló között a 10-es kilométer körnél két személyautó karambolozott, a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Aztán a 67-es főúton Kaposvár közelében 37-es és 38-as kilométer között két gépkocsi és egy kis terautó ütközött össze, a félútpályát itt is lezárták emiatt. Aztán az M3-as autópályán Budapest felé a Bagi terelésben a 40-es kilométer körnél egy műszaki hibás kis terautó vesztegel, mégpedig a külső sávon, emiatt már több mint 3 kilométeres a torlódás.
Időjárás jelentés.
Nyárias idő várható, ma is napsütéssel, kevés fátyófelhővel a Dunántúlon, néhol néhány futózápor is előfordulhat. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó, Szlotta Judit.
Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Le Monde rendezvényszervező, kommunikációs és média cégében birtokol tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak Balázs Gyula médiavállalkozó. Nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak, rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. A Control YouTube csatornáján megjelent interjúra reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök Rogán Antal strómanjának nevezte az üzletembert, és korábbi üzenetét idézte. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak, és több vezető távozott posztjáról. A híradást Fehérvári Petra készítette, krónikával 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
A stúdióban pedig Kiszeli Zoltán, a századék politikai elemzések igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Jönnek a hírek, alakul a kormány, alakul az országgyűlés, ugye szombaton alakuló ülés lesz. Mi az, ami feltűnt az eddigiekből? Ugye voltak itt konfrontációk is, meg azért napvilágot láttak, tervezett kormányzati intézkedések is, hogyha egy mérleget vonunk, meg kiemeljük a legfontosabbakat, akkor hol kezdjük?
A kampányhoz képest azt kell vizsgálnunk, mi változik, és úgy tűnik, hogy továbbra is ez a központosított kommunikáció marad, tehát Magyar Péter a Facebook oldalán közli a híreket. Itt nagyjából hasonlít Donald Trumphoz, aki a True Social közösségi oldalán hoz nyilvánosságra híreket. Ezzel ugye ki tudják kerülni a médiát, hiszen közvetlenül tudnak üzenni a szavazóknak, a közvéleménynek, és a média befolyását ellenőrző funkcióját csökkentik ezzel. Tehát itt is ezt látjuk, hogy akár a leendő miniszterelnök, akár a leendő kormánytagok nagyon erősen használják ezt a közösségi médiát, ami persze nem baj, csak ugye itt látunk például ebből ütközéseket is, amikor a gazdasági miniszter a szabad szülészorvos választást mondjuk támogatja, az egészségügyi miniszter azt mondja, hogy nem, hanem valamilyen újabb egységes rendszert kéne létrehozni, tehát látjuk, hogy ennek az influencer kormányzásnak, ha az nincsen összehangolva vagy koordinálva, akkor lehet egy ilyen zavarkeltő hatása is.
Ugye egymással is, ez ugye érdekes, hogy miniszterek egymással, ugye nem egy kormányülésen, vagy valami háttérbeszélgetésen, hanem a nyilvánosság előtt. Most mi ennek a következménye, mert ugye kormányzási szempontból például volt az első ilyen jelenség, amikor a oktatási miniszter jelölt neve kiszivárgott, akkor influencerek azonnal rácsaptak, hogy hát ez mégis hogy, meg hogy is van, hogy ez komoly. Például ilyen szintű a történet, mint ha valamiféle csevegő program lenne, pedig hát egy alakuló kormányról van szó. Aztán ugye vissza is lépett ettől, aki ezt tervezte, és akkor egy egészen más lett az oktatási miniszter. Szóval működik ez a kormányzás ilyen influencer szinten?
Hát addig működik, amíg jól megy a szekér. Azért ez az oktatási miniszter jelöltség egy állatorvosi ló is lehet, hiszen azt láttuk, ugye, hogy a jelenlő miniszterelnök az, aki dönt, nyilván ez megvan a joga, csak hát itt ugye ez a név vagy kiszivárgott, vagy kiszivárogtatták, mert ilyen próbaléggömbként is nézhetjük, hogy tesztelik a közvéleményt, és hát Magyar Péternek az nem változott az a problémája, hogy egy túl nagy szavazóbázisa van. Nyilván ezt politikusok örülnek neki, hogy kétharmaduk van, hogy ilyen sok szavazójuk van, de azt is látni kell, hogy ha mondjuk arra megy, el Magyar Péter, akkor a jobboldali szavazó érzik rosszul magukat. Itt ugye egy inkább konzervatív név vetődött fel nulladik körben a médiában oktatási miniszterjelöltnek, akkor meg a baloldali liberális szavazó érezték rosszul magukat, illetve ugye ennek az influencer politizálásnak a hátulütője, hogyha ő dönt és a Facebookon jelenti be, vagy kiszivárogtatnak neveket a médiába, akkor rögtön a szakmai szervezetek jelentkeztek, hogy ne egyedül döntsél, hanem kérdezz meg minket is. Tehát az oktatási miniszter jelöltség itt egy ilyen állatorvosi ló is lehet, hogyha a szakmai szervezetek, illetve a nyilvánosság is bele akar szólni a döntésekbe, akkor hogyan próbálják befolyásolni a miniszterelnöknek a döntéseit.
Aztán ugye itt van az igazságügyi miniszteri kinevezés, hogy hát szakmai élet úgy stimmel, csak hát éppen ugye a sógor a miniszterelnöknek, vagy miniszterelnök jelöltnek a jelölt, ugye az igazságügyminiszter jelölt. És akkor ugye végig lehet következtetni, hogy hát a volt felesége már volt igazságügyminiszter, most meg akkor a sógor, akkor többen felteszik, hogy akkor mi a különbség.
Nem, hát szakmailag nyilván megfelelő jelöltről van szó, azonban ugye egyre több a rokon, látjuk, hogy Magyar Péter öccse egy Tisza párthoz közeli médiumot vezet, amihez nyilván megvan a joga, csak ugye ez is érdekes, hogy például ugye ott tűnnek fel az előző kormányhoz köthető gazdasági szereplők, tehát ugye hogy ez a médium milyen szerepet kap az új kormányban, és hát valóban ugye Magyar Péter sógora lesz az igazságügyminiszter, szerint egy érdekes folyamat előtt vagyunk még, nem tudjuk, hogy az új kormány hogyan dönt mondjuk az ügyészség sorsáról, mert az USA-ban, Németországban és Lengyelországban az ügyészség az igazságügyminiszter alárendeltségében van. A rendszerváltáskor az alapító atyák Magyarországon úgy döntöttek, hogy az országgyűlés alárendelik, tehát könnyen lehet, hogy az új kormány az igazságügyminiszter alárendeli az ügyészséget, mint mondom, mert nyugaton vannak példák, tehát ez egy legitim döntés lenne, akkor mondjuk Magyar Péter sógora lenne az igazságügyminiszter és egy személyben a legfőbb ügyész. Hát Lengyelországban is láttuk, hogy ez a modell van, de Németországban és Amerikában is. Tehát ezt még nem tudjuk, hogy így lesz-e, de adja magát.
Ő azt mondta, hogy helyreállítja az ügyészség függetlenségét.
Jó, hát ez is egy módja annak, ugye, hogy az országgyűlés alól átkerül a kormány, az igazságügyminiszter ellenőrzése alá. Tehát ezek legitim döntések, tehát megvan erre a nemzetközi példa vagy a lehetőség, csak hát ugye érdekes lesz, hogy akkor úgymond ez a rokoni kapcsolat is megmarad.
Aztán itt van ez a bizonyos, ugye rendszerváltó ünnepségnek hívják, hát Antal József utalt arra korábban, hogy lovat lehet váltani, a rendszert azt változtatni lehet, úgyhogy tőle származik az a rendszerváltoztatás kifejezés. Itt volt az ünnepség, ugye, hogy szombaton tervezték, azaz hát, hogy meg is lesz, de ugyanakkor aztán a főpolgármester is bejelentette, hogy ő is tart. Ott is volt egy villongás, aztán a főpolgármester visszalépett, hogy akkor ő mégse tart inkább ünnepséget. Ez így kormányalakulás szempontjából milyen jelentőségű?
Ez a szimbolikus tér uralása. Tehát ugye látjuk, hogy Magyar Péter szeretné a Kossuth téren, úgymond, hát hivatalosan azt mondja, megosztani az örömét, vagy ennek a rendszerváltásnak, hogy ők hívják ennek az élményét. Nyilván sokan szeretnének ebben részt venni valamilyen formában, tehát úgymond kinyitja ezt az eseményt, ez egy kommunikációs eszköz, hogy minél több ember vehessen ebben részt. Ugye sokan mondják, hogy mondjuk a 89-90-es rendszerváltásnál ez az élmény elmaradt, mert 89. június 16-án a Hősök terén volt egy rendezvény, de az még ugye az állampárti időben volt, és a 90-es rendszerváltásnál, a szabad választásnál ugye ott több olyan esemény volt, és nem volt egy nagy esemény, hát itt most talán megpróbálnak egy ilyen szimbolikus kezdőpontot nyitni, azonban Karácsony Gergely rászervezett erre a bulira, ez olyan, mint ugye amikor az osztályban az egyik lány csinál egy bulit, és akkor a másik rászervez, és hát láttuk, hogy Magyar Péter nem tűri azt, hogy valaki úgymond rá felugorjon erre a hullámra, vagy rászervezzen az ő buliára, és hát itt azt is láttuk, hogy a főpolgármester ezzel szerint rá szerette volna tenni magát erre a politikai térképre. Ugye látjuk, hogy Magyar Péter az óbaloldalt nem kedveli, amihez Karácsony Gergely is tartozik, és hát a kormányában ott van már egy ambiciózus politikus, Vitézi Dávid, aki a fővárosból jön, fővárosi közgyűlésben volt politikus, és hát azt látjuk, hogy egy influencer politikus, aki nem kizárható, hogy főpolgármesteri álmokat dédelget, hiszen rengeteg budapesti beruházást próbál most bejelenteni, tehát ilyen szempontból Karácsony Gergelynek is igyekeznie kell, hogy a 29-es menetrend szerinti önkormányzati választásra ő is ebben az új politikai szakaszban a térképen maradjon, vagy az emberek radarján maradjon. Hát most alárendelte a saját buliát Magyar Péter rendezvényének.
No, hát ezek voltak a konfrontációk, aztán nézzük az intézkedéseket. Ugye uniós pénzek hazahozatala, igazságügyi reform, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, euróbevezetés, bankunióhoz való csatlakozás. Kérdés, mi lesz az árrésztoppokkal, kamatstoppal, védett árral, ugye ezt már az unió kifogásolta is legutóbb, aztán ügynökakták nyilvánossága, egészségügy, ugye itt a szülészorvos választás, erről beszéltünk, hogy itt is volt a kormányon belül, vagy alakuló kormányon belül egyfajta nézeteltérés, valamint oktatás, szabad tankönyv választás. Ez csak egy csokor. Hogyha ezeket megnézzük, akkor milyen következtetést von le ebből? Melyiknek van nagyobb jelentősége, melyik, amelyik inkább politikai imázsépítő szereppel bír?
Hát van, ugye minden kormánynak a kezdett a munkájának az elején megvan még az a kontraszt, ami az előző kormányhoz vagy előző kormányokhoz képest adott. Tehát az első lépések azért is könnyűek, mert az előző kormány döntéséhez képest kell valamit csinálni, a tankönyvválasztás szabadságának a visszaállása, egy visszaállítása egy klasszikus ilyen döntés, hogy az előző kormány egységesítette a tankönyveket, ingyen voltak a tankönyvek, és akkor most ugye azt mondják, hogy megint lehessen választani, mint 2015. Tehát itt
az ingyenesség elvész,
hogy hát azt nem tudjuk, nyilván adja magát esetleg, hogyha van egy verseny, az állam finanszírozhatja a könyveket, legfeljebb bizonyos könyveket fölvesz a listára, azokat, azok közül ingyen lehet választani. Ezt még nem tudjuk, de lényeg az, hogy itt az előző kormány intézkedését vonják vissza, azzal szemben hoznak döntéseket, vagy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Nyilván az, hogy október 22-ére tervezik, ez egy szimbolikus dátum, az 56-os forradalomnak lesz ugye a 70. évfordulója 23-án, és akkor itt talán ez egy szimbolikus összekötése ennek, de nyilván ez is egy olyan adóssága a rendszerváltásnak, ami 89 óta teljességében vagy szélességében elmaradt. Tehát vannak ilyen intézkedések, amik úgymond korrigálnak vagy visszamenőleg hatnak. Nyilván ami nehezebb, azok a gazdasági intézkedések, hiszen ha kivezetik az árréstoppot vagy a védett árat az üzemanyagnál, akkor a most 2% körüli infláció elindulhat fölfelé. Ezt ellensúlyozhatja az, hogy ha mondjuk az euró bevezetéssel kapcsolatos lépéseket, mint a bankunióhoz való csatlakozást, vagy az euró bevezetésével kapcsolatos mondjuk egy konvergencia tervet bemutat, akkor ez nyilván a forint árfolyamára kedvezően hathat, ami azt a fajta árnövekedést, ami az árcsökkentő intézkedések kivezetésével emelni az árakat, ez valamelyest mondjuk ellenhathat. Tehát vannak ilyen hatások, ezt még nem látjuk. De lényeg az, hogy az euró bevezetése az egyrészt egy szimbolikus döntés is lehet, ugye, hogy mint a szlovákok vagy a baltiak, akik inkább szimbolikus okokból akartak, vagy hát van egy gazdasági lába is ennek a történetnek, ugye, hogy a magyar gazdaság a német gazdasághoz, az Európai Unió gazdaságához kötődik, és akkor ez adna egy lökést is a gazdaságnak, de ez azt jelenti, hogyha be akarják vezetni az eurót, mondjuk 2030-ra ez matematikailag lehetséges, mert a legnehezebb része 2 évig kell stabil árfolyamot biztosítani, tehát a 2030 előtt ez matematikailag lehetséges, csak kérdés, hogy milyen áron, láttuk, hogy mondjuk milyen megszorításokat, vagy mondjuk kiadáscsökkentő intézkedések kéne elfogadni, hát ezt is majd mérlegelnie kell az új kormánynak, hogy az egy szimbolikus céldátum lehet a 2030 az euró bevezetéséhez, csak hát milyen intézkedéseket kell annak érdekében megtenni. Tehát itt adja magát szintén a szimbolikus mező, és hát van egy nagy kőkemény gazdasági része ennek. Mi lesz az árakkal, mi lesz a bérekkel, akkor például azt látjuk-e majd, mint Spanyolországban, vagy Franciaországban, hogy bevezették az eurót, de az ipari termelés az elvándorolt Franciaországból és Olaszországból, amikor amióta az olaszok bevezették az eurót 2002-ben, az olaszországi ipari termelés a felére csökkent, mert ez az euró túl drága az olaszoknak vagy a franciáknak, és akkor mondjuk az ipari munkahelyek elvándorolnak azokba az országokba, ahol nincsen euró. Tehát ezeket mind mérlegelnie kell az új kormánynak.
Meg hát a drágulás is, ugye a fogyasztói árak is, azt hiszem Olaszországon másfélszeresére nőttek, szóval általában drágulást hozott az Európa bevezetése a polgároknak. Hát a németek ugye Tajrónak nevezték el, ugye a márka után, a jól csengő márka után.
Hát igen, ugye azt látjuk, hogy ahol személyi szolgáltatások vannak, tehát munkabér is megjelenik, ott nem 2-1 számolták át a német márkát euróra, mint hivatalosan, kellettem akár 1-1, vagy most már több. Persze megvannak a hátrányai, nyilván az ipari munkahelyek elvándorlása, vagy mondjuk a nyugdíjak kérdésénél, tehát az, hogy hogyan számolják át a nyugdíjakat, de vannak előnyök is nyilván a gazdaság számára, vagy az, hogy egy erősebb gazdasághoz tartozunk, de hát ezek mind olyan témák, amikről lehet vitatkozni, például mondják, hogy alacsonyabb lesz a kamat, de láttuk, hogy a távozó kormány 3%-os kamatot tudott biztosítani a beruházásokra, vagy a cégeknek, mondjuk energiahatékonyságra, vagy a lakás hiteleknél is volt 3%-os kedvező hitel, tehát önmagában az, hogy az euró miatt alacsonyabbak lennének a kamatok, azt egyes stratégiározatokban most is ki tudta kerülni a távozó kormány. Tehát ezek mind olyan viták lesznek, amiket elsősorban a közgazdászoknak kell majd lefolytatni, illetve hát a társadalomnak is le kell folytatni, hogy a kormány milyen program mellett akarja bevezetni az eurót. A bankunióhoz való csatlakozás, hogy az azt jelenti, hogy mondjuk a nagy bankok fölött az Európai Központi Bank gyakorol ellenőrzést, és hát ugye ez már egy felkészülés arra, hogy az ország be akarja vezetni az eurót, hogy az új kormány erről beszél. Hát persze, azt látjuk, hogy...
Ez a szuverenitás mozgás terét, az önállóság mozgás terét azért ez csökkenti.
Hogyne, hogyne.
Az összes, itt ami szó van ezekhez a bizonyos európai rendszerekhez való csatlakozás, ez időszerű ez, amikor éppen hanyatlik az a világ?
Hát meglátjuk, ugye azt az angolok és a dánok eleve nem akartak belépni az eurozónába, ugye azt látjuk, hogy a csehek, a lengyelek, akik a mi versenytársaink, akikkel nagyjából ugye egy ligában játszunk, nekik is be kell vezetni, mert vállalták az uniós belépésnél a lisszaboni szerződésben, de nem sietik el. Tehát ezek olyan kérdések, van egy szimbolikus jelentősége, nagyon sok ember azt gondolja, hogy ha az euróval fizetünk, akkor nyugathoz tartozunk, de meg kell nézni, milyen árat kell ezért fizetni. Nyilván a szimbolikus részt rakja ki Magyar Péter először a Facebookra, azt, hogy milyen árat kell ezért fizetni, azzal majd csak később konfrontálódunk.
Köszönöm szépen Kiszeli Zoltánt, a Századvég Tudásközpont politikai elemzések igazgatóját hallották.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És már is folytatjuk Siklósi Péterrel, aki ugye biztonságpolitikai szakértő és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mert vannak ám itt friss hírek is, ugye másról indultunk, majd arra is rátérünk, például, hogy mi lesz a NATO jövője, de ugye bejelentették tegnap, hogy tűzszünet, tehát jelentett be Ukrajna, arra válaszul, hogy Oroszország fegyvernyugvást arra a két napra, legalábbis amíg
a győzelem
napja, ugye május 9. Mit is jelent ez? Mi lehet a következmény? Ugye eddig ilyen nem volt.
Hát ugye az orosz oldalról a győzelemnapi tűzszünetnek világos, hogy mi a szándéka. Ugye ez náluk talán a legfontosabb nemzeti ünnep, és erre hirdettek meg tűzszünetet. Most az ukrán oldalról ugye már hamarabb kezdődik ukrán oldalról, de hogy meddig tart, az nem egészen világos. Tehát ugye bejelentette, hogy mikortól kezdődik a tűzszünet, de hogy pontosan mennyi ideig tart, ez nem egészen világos. Most lehet, hogy eltart ugyanolyan sokáig, mint ahogy az oroszok által bejelentett tűzszünet, hogy mennyi sértés lesz, ugye ezt nem lehet előre megmondani, általában az ilyen tűzszünetek azért nem szoktak 100%-ban betartódni. Ugye az oroszok számára az a legfontosabb, hogy a saját parádéikat ne fenyegessék támadással, hiszen ugye annak rendkívül rossz kommunikációs következményei lennének. Az, hogy egyébként a fronton történnek-e tűzszünetsértések, dróntámadások vagy tűzérségi támadások, ez egyébként belefér, hogy úgy mondjam, a dologba. Általában a tűzszünetek nem szoktak 100%-ban tartani.
Kölcsönös, ugye általában ez kölcsönös. Most beszéljünk akkor arról az alaphírről, ami egy Donald Trumptól indul, 5000 amerikai katonát von ki Németországból a következő 6-12 hónapban, aztán fölröppent az is, talán ő is utalt rá, hogy lehet, hogy ebből több is lesz. Aztán a lengyel miniszterelnök már arról beszélt, hogy ez egyenlő azzal, hogy szétesőben van a NATO, én úgy látja.
Hát... ugye, ha mind ahányszor szétesett volna a NATO, ahányszor én ezt hallottam, akár csak a saját életem során, akkor már rég nem lenne NATO, szóval nem eszik olyan forrón ezt a kását. Ugye az a helyzet, hogy itt két dolog találkozott egymással. Az egyik, amit egyébként a Trump adminisztráció nem csak most, hanem már az előző Trump adminisztráció is folyamatosan kommunikált és mondott, és egyébként le van írva az amerikai nemzeti biztonsági és a nemzeti védelmi stratégiában, hogy Európának nagyobb százalékot vagy feladatot kell vállalnia a saját védelméből. Ez azt jelenti, hogy az amerikai katonai, a hagyományos katonai ernyő az csökkenni fog, és ezt az európaiaknak kell átvenniük. Most ugye ez, hogy arányaiban nézzük a dolgot, miről van szó, 39 ezer amerikai katona van körülbelül Németországban, 85-6 ezer egész Európában, és ebből vinnének haza 5 ezeret. Tehát azért ez nem olyan sok. Ráadásul ez az 5000 is olyan lenne, akik nem állandóan vannak ide állomásoztatva, hanem rotációs alapon vannak Európában. Tehát ez, hogy is mondjam, csak pótolható. És az amerikaiak szánt szándékkal egyébként kényszerhelyzetbe hozzák az európaiakat. Nem elég számukra az, hogy az európaiak megígérik, hogy majd többet vállalnak a saját védelmükből, hanem kvázi kényszerhelyzetbe is hozzák őket, és rákényszerítik, hogy ezt ténylegesen meg is tegyék. Ugye ez az egyik, ha úgy tetszik, ez a tervezett része a dolognak. A másik pedig, hogy az iráni háború miatt alakult ki itt egy komoly nézeteltérés sorozat az Egyesült Államok és egy csomó európai ország között, ami leginkább abból fakad, hogy az amerikaiak azt gondolták, hogy ugyan a harcokban az európaiaknak nem szántak szerepet, és nem akarták, hogy részt venjenek benne, de legalább olyanokkal támogathatták volna az európaiak őket, hogy az átrepülési jogoknak átrepülési jogok, ezeknek az automatikus megadása. Most ezzel szembe az európaiak, több európai ország is ott akadályozta őket, ahol tudta, miközben ugye az amerikai szemlélet az az, és ebben egyébként sok igazság van, hogy az iráni rakéták azok Európát elérik, Amerikát meg még nem. Tehát az európaiaknak legalább annyira fontos lenne egy iráni fenyegetésnek az eltüntetése, vagy még fontosabb, mint Amerikának. Eközben vannak olyan európai országok, és egyébként a legtöbb európai ország ilyen, ahol a politikai erők Trump ellenes politikával fellépve tudnak jó pontokat szerezni a saját választóiknál. Ugye, ha megnézzük, minden egyes regnáló európai politikai erő népszerűtlen manapság a saját országában. Az egyedüli dolog, amivel, ha úgy tetszik, ingyen lehet népszerűséget szerezni, hogy kritizálom Trumpot. Ugye nem kerül semmibe, legalábbis odahaza pénzben, de hát nyilván kihúzzák ezzel a gyufát, ha úgy tetszik Trumpnál. Ennek ha úgy tetszik, az európai vezére a spanyol miniszterelnök, aki komplett politikáját arra építi, hogy Trumpot kritizálja.
Ugye az a cél, vagy az a szándék, hogy az európai államok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben, ez elérheti azt a fokozatot is, hogy az Európai Unió egyfajta védelmi szövetségé is alakul? Mert ugye akkor itt egy egészen új helyzet van az európai biztonsági politikában, és mondjuk azt, hogy geostratégiai szituációban is.
Nyilván van olyan, aki ezt szeretné. Ugye ezek az európai föderalisták. Tudnélik, ez automatikusan maga után vonná a föderális Európát, a nemzetek Európájának az eltűnését, és az egy központból, ha úgy tetszik, birodalmi elven fölépülő föderális Európát.
Ugye látok, ilyet közös van is, ugye?
Igen, mert
ez azt jelenti, a közös külügy,
pontosan,
és akkor a közös pénzügy is, mert hogy összefügg.
Ezek összetartoznak, ezek a dolgok, közös külügy nélkül nincsen közös hadsereg, és hogyha azt mondják, hogy Amerikára már nem számíthatunk, akkor közös hadsereg kell, és akkor nem kellenek nemzeti hadseregek, és már is ott tartunk a föderális Európánál. Csak hogy ennek számtalan problémája van, nincs meg Európában a megfelelő vezetés erre, nincsen egy elég erős vezető nemzet, még a legerősebb nemzet Németország sem elég erős ehhez. Ezt Európa többször megpróbálta már az elmúlt évszázadokban, minden egyes alkalommal hatalmas háborúk lettek a vége, a két világháború, vagy a napóleoni háborúk tulajdonképpen ugyanennek tudhatók be. Ráadásul egy folyamatosan egyre inkább globalizálódó világban Európa és Amerika egymásnak a természetes szövetségese, és időnként vannak nézeteltérések, azokat meg kell oldani. Történelmi léptékben egyébként Európa és Amerika mindig meg tudta oldani ezeket a nézeteltéréseket. Tehát ne tisztelt hallgatók, ne úgy gondoljanak mondjuk vissza 30-40-50 évvel ezelőttre a hidegháború korára, hogy akkor semmilyen ellentét nem volt amerikai és európai államok között, de hogy nem volt, csak mindig meg tudták ezt végül oldani. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként most is meg fogják ezt ezeket tudni oldani. Jön nyáron a NATO csúcstalálkozó, én egész biztos vagyok benne, hogy utána is lesz NATO, meg fogják ezeket a problémákat oldani.
Köszönöm szépen, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Hársva utcánál a buszsávban, illetve a Dózsa-György úton a Verseny utcánál. Itt mindkét irányban sávlezárásra és lassabb haladásra is kell készülni. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométer körnél megszűnt a korlátozás, de a torlódás már így is több mint 3 kilométer.
Időjárás jelentés.
Nyárias idő várható, ma is napsütéssel, kevés fátyol felhővel, a Dunántúlon néhány futó záporral. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, aztán éjszaka 16 és 20 fok közé hűl majd a levegő.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 5-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök.
A matematikai írásbelivel folytatódik az érettségi vizsga időszak.
Ma van az asztma világnapja, világszerte több mint 260 millió ember szenved a betegségben. Mondjuk a részleteket. A Hormuzi szorosban felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg.
Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A térségben tegnap kezdődött szabadságprojekt célja, hogy amerikai segítséggel biztonságosan átkísérjék a kereskedelmi útvonalon rekedt semleges hajókat a szoroson. A régióban jelenleg mintegy 2000 hajó vesztegel az iráni konfliktus miatt.
Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni.
Az államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Moszkva nemrég arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha megkísérni, meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.
A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa.
Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter, leendő miniszterelnök, múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költött fel azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
Lemond rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula médiavállalkozó. Az üzletember a Control YouTube csatornáján megjelent interjúban úgy fogalmazott, azért döntött így, mert az államnak eddig elvégzett tevékenységeik túlmutatnak a piaci kommunikációs feladaton.
Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek állami, kormányzati, minisztériumi kampányainak, rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember cégcsoportja több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az interjúra reagált a Tisza párt alelnöke, Radnai Márk Balási Gyulát, a NER multimilliárdosának nevezte, és azt írta, semmi sem lesz elfelejtve.
Tájékoztatást kért az NKA kiemelt kulturális programok ideglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alapkollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter, leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a legköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ezekben az ügyekben.
A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatokat 3 óra alatt kell megoldani. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbeli érettségik júniusban lesznek.
Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese beszélt.
Gacsái József a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megkészített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyúegységek telepítésével, emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne valamelyes.
A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termesztett a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket néhány nappal ezelőtt, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
Frittmann János a Kossuth Rádióban elmondta, a veszteségeket még összesítik, de több helyen a termés teljesen elfagyott, közölte. A legnagyobb kár a Kunsági, a Hajós, Bajai, valamint a Csongrádi borvidéken van.
Ide nem volt előre a szőlő. Máskor is ilyenkor előrébb tud lenni a szőlő, de ez egy átlag. Amivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább a óriási aszály is segít ebbe, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. Víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, egy homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegítnek, ez a klímaváltozás, egyre rapszodikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk, az, hogy a Mátra, Egri és a Tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére.
Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amelybe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél nagyobb lehet.
Nyári ruhákat, fehér neműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Egyman Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széleskörű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
Amelyben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki ezeket a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel, 3 kilométeres a torlódás. A 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer között baleset történt, a félútpályát lezárták. Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M6-os autópályán Érd környékén, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében, az M2-es autóúton Vácnál és Pótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Budapest információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Verseny utcánál. Itt mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, illetve megszűnt a forgalmi akadálya a Rákóczi úton befelé a Hásfa utcánál, ismét zavartalan a forgalom. Nehezen járható a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Isai út csomópont, illetve a Mázsa tér környéke is. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sok felé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Győzött és nagy lépést tett a Vasas a bajnoki cím felé a labdarúgó NB2-ben. Egyenlített a címvédő MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja a 21 órakor kezdődő találkozót.
It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Erős Gábort, a győztes Vasas vezetőedzőjét, Dembin Balázs kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot, úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szépből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt, mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasasor nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a Honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecskó Tomiéknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappáns válasz lenne.
Vasas Budafok, tehát 3-2. A budafoki kieső helyről várja az utolsó két fordulót, hátránya pedig két pont a már bent maradó helyen álló Szentőrinccel szemben. Nikházi Márka Budafok vezetőedzője összességében bizakodóan nyilatkozott a tegnap esti mérkőzés után.
A mérkőzést jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Urblik kettőt bevert. Nyilván azért volt több lövésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a második fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leheletig küzdeni fogunk, az biztos. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, mindent meg fogunk tenni a pályán azért, hogy nem tudjunk maradni a bajnokságban, az NB2-be, de nyilván ehhez kell a többi csapat eredménye is. 100%-ot kell nyújtani, mint tudásban, mind agresszivitásban, mind érzelemben, szenvedélyben a pályán, és megtenni mindent azért, hogy bent tudjunk maradni. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk még csinálni.
Nemzeti Sport Krónika.
Vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes a görögöktől kapott ki 14-9-re, és így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze a selejtező tornán. Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelt a görögök elleni vereség után.
Voltak hibáink, nyilván ezen a szinten vagyunk, ez látszódott Amerikával, spanyolval, göröggel, tudtunk körülbelül 3/4 egy nagyon szoros meccset csinálni, de alapvetően nyilván elsősorban a gólok hiánya, tehát hogy nem lövjük be a helyzeteket, vagy hogy nincsenek olyan extra góllövő teljesítmények, emiatt nyilván azért előbb-utóbb kifulladunk egy kicsikét. Persze, hát most, hogyha hazamegyek, akkor nyilván nem ezzel fog foglalkozni, hogy most a játékvezetésnél mi történt, bár hát tényleg ez olyan, hogy most én nem arról beszélek, hogy 9-7-nél mi történt, hanem az, hogy az első fort, mikor megkaptuk, az konkrétan a görög játékos kiütött a játékosunk kezéből a labdát, és ezt az uszadában rajtunk kívül senki nem látta. Összességében nyilván csalódott vagyok azzal, hogy nem jutottunk ki, ugyanakkor meg lehet, hogy ennek pont itt volt most a helye. Mindig itt van a helye egy pofonnak, vagy egy újrakezdésnek, értékelni, hogy én hogy dolgozok, a stáb hogy dolgozik, a játékosok hogy dolgoznak, mert nyilván azért azt várnám el, hogy csúcsformában érkeznek meg a válogatottba. Szóval nagyon sokat kell tenni, nyilván. Összességében nagyon-nagyon hasznos volt ez. Ez most nem volt olyan értelemben reális, hogy mind a három csapat végül is, ha szoros meccsen is, de megvert minket. De ugyanakkor meg ezzel a felállással is nagyon közel voltunk az elithez, és én azt várom, hogy ezek a játékosok, akik most itt voltak, meg akik nincsenek itt, azok is érzik, hogy tulajdonképpen ilyen energiával kell játszani végig egy mérkőzést, úgyhogy nyilván majd szeretném, hogy folyamatosan fejlődjünk.
Cseh Sándort hallották. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében, a címvédő Székesfehérvári együttes a finálé második mérkőzésén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Pesti Marcelt, a győztes vendégek magyar válogatott játékosát, Csorba András kérte összegzésre.
A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtöttiteket, nagyon a revans?
Mindenképp ezt elmondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-ával kapcsolatban, kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácokat, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
Mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültök, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
Pesti Marcel után következzen a Kaposvár játékosa, Hubicska Patrik.
Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a MÁV előre a Foxon 3-0-ra.
Igen, nagyon szomorú vagyok, amire nem tudtunk hazai pályán győzni. Most nem szeretnék nagy végben a következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdókat a Fehérvár. Hát át kell nézni.
Az első szett az viszonylag szorosra sikerült, és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
Nem gondolnám, hogy amiatt nyilván ezért, hogyha megnyersük azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlenül erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Bölcsösek volt kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki teljesítményben.
Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
Persze, ez új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell, ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is, ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Rihárd, ezt tegnap este jelentette be a klub. A 33 éves barátlövő jelenlegi csapata Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a játékossal. Bodó Rihárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A legjobb 10 között szeretne végezni a Tour de Hongrie Dinamárton. A magyar bajnoki címvédő kerékpáros többek között arról is beszélt Ridavics Pálnak, hogy jó formában várja a május 13-án kezdődő magyarországúti kerékpáros körversenyt.
A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélés. Szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
30 éves lettél, mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
Mivel lennél elégedett?
Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
Zárásként ismét labdarúgás. A bajnoki címért harcoló Manchester City 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként az angol bajnokság 35. fordulójának tegnapi záró mérkőzésén. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az élovas Arsenal mögött. Szintén a Premier League-ben a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Róma viszont 1 pontra került a BL indulás jelentő 4. helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütötte a vendég Fiorentinát. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a 3-szorosára. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt, Magyarország! Kakukkel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Karikó Katalin Nobel-díjas, a Magyar Szent István rendel kitüntetett és Széchenyi díjas kutatóbiológus osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, sok időt elvett a nyaramból az, hogy megjelent a könyvem 11 nyelven. El kellett volna utaznom Koreába, Kínába, meg a különböző helyeket, amilyen nyelven megjelent, és nem tudtam én utazgatni, és akkor különböző csapatok érkeztek ide, akik filmeztek, a különböző kiadók küldték a filmeseket, és hát azok készítettek filmet a bemutatóra, a televízióra. Hát aztán még voltak ilyen kis helyi rendezvények is, amit nem is említettem még, a közeli parkba egy padot vettek, és egy fát ültettek az utcámban lakó emberek, mert őket nagyon jól ismerem, ugyanis itt lakunk már 1989 óta, itt, ahol a házba, és hát ugye minden reggel én körbefutottam a blokkot, és minden embert ismertem itt, és hát úgy örültek, hogy az utcájukban lakik egy Nobel-díjas, és ünnepséget rendeztek. Így telik az időm, próbálok a minden meghívásra nemet mondani, mert továbbra is a kutatás és fontos feladatok ellátása a fontos számomra, amiről egyelőre most nem beszélek, mert ahogy az Ugur Zahin, a BioNTech alapítója és vezérigazgatója mondta, mikor mondtam, hogy kellene nekünk nyilatkozni, mert a Moderna mindig beszél, hogy mit csinálnak, és ő azt mondta, hogy Kéti, így hívott, hogy Kéti, majd beszélünk akkor, amikor van miről. Pardi Norbert Jatén kezdte, ugye az ST-n végzett, Norbert is a RNS-ekkel dolgozott, ő vele is válvetve dolgoztam 2 évet a University of Pennsylvania. Norbert kísérletei eredményeként tudtuk meg, hogy milyen lipidbe kell becsomagolni a módosított RNS-t. Nagyon fontos kísérletsorozatokat készített, és ugye ma is saját laborja van. Van NIH grantje, mindent elért, amit én soha, úgyhogy jó úton van. És hát büszke vagyok. Nagyon fontos dolog, hogy figyeljük a kollégákat, hogy mit csinálnak, szurkoljunk neki, segítsünk neki, ők is segítenek nekünk, így közösen sikeresebbek leszünk, mert valahogy ez úgy van, hogy nagyon megbízunk egymásban. Szabó Gábor kollégám a BioNTech-nél dolgozik. Mondjuk ő is kisújszállási, mert azért a Pardi Norbert is kisújszállási. Egymás segítése az nagyon fontos. Most éppen Szabó Gábor a kis Attilát segíti, aki Bécsben kardiológus és nagy kísérleteket csinál, ő is használja az RNS-t. Ő is ugyanabba a gimnáziumba érettségizett. Én, ahol a Gábor, kis Attila is kisújszállási. Az emberek, hogyha így összefognak, a bizalom az valahogy egy másik hazafi iránt az sokkal nagyobb. Nem csak azért, mert hogy a Norbert nagypapája meg az apukám együtt dolgozott a kisújszállási hentes üzletbe, innen van az ismerettség, fiatal, ugye egy generációs különbség van közöttünk, és hát a fiatalok ki a jövő, én meg itt a háttérben próbálok, amit tudok, értük, megteszek.
Karikó Katalin Nobel-díjas, a Magyar Szent István rendel kitüntetett Széchenyi díjas kutatóbiológus osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, és visszahallgatható, azaz újra meghallgatható ez a gondolatsor a iradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Dózsa-György úton a Verseny utcánál mindkét irányból sávlezárásra kell számítani. Torlódásra készüljenek a budai alsó rakparton a Rákóczitól észak irányban, illetve a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. Megszűnt a korlátozás itt a 40-es kilométer körnél, de több mint 3 kilométeres így is a torlódás. Aztán a 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer kör között két személyautó és egy kis teherautó karambolozott. Lezárták emiatt a félútpályát. A 77-es főúton Tapolca térségében két személyautó ütközött össze, a főúton félpályán halad a forgalom.
Időjárás jelentés.
Nyárias idő várható ma is, napsütéssel, kevés fátyol felhővel, a Dunántúlon egy-egy futózáporral. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Éjszakára aztán 16-20 fok közé hűl a levegő. 2 perc elmúlt 8:30, rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó, Szlotta Judit.
A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsga időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképp az irodalmi műveltségi teszt, amelynek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Ukrán dróntámadások érték Oroszország több térségét. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Fegyverrel fenyegetőző férfira lőttek rá az amerikai titkos szolgálat emberei a Fehérház közelében. Az incidens a Washington emlékműtől nem messze történt. A hatóságok akkor avatkoztak be, amikor a gyanúsított váratlanul elővette fegyverét. A férfit kórházba vitték, állapotáról nem közöltek részleteket. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Tegnap a nyugat-európai piacokon egyértelműen rossz volt a hangulata. Nap vezérelve az a közel-keletről érkező hírek, a hormuzi szoros körüli bizonytalanság és az ellátási félelmek voltak. $114 fölött volt a Brent olajára. Európa számára ez különösen érzékeny pont, hiszen a drágább energia egyszerre rontja a növekedési kilátásokat és gerjeszti az inflációs aggodalmakat. Ennek megfelelően a pán-európai index 1%-os eséssel zárt, ami nagyjából egy hónapja a leggyengébb napi teljesítménye volt, de a frankfurti tőzsdevezető indexe is esett, a párizsi tőzsdevezető indexe pedig különösen sérülékeinek bizonyult. A milánói tőzsde és a madridi tőzsde vezetőindexei is veszteséggel zártak. A hangulatot tovább rontotta, hogy az európai autógyártók nyomás alá kerültek az amerikai vámfenyegetések miatt. Így a nap végére nem pusztán egy olajpiaci sok képe rajzolódott ki, hanem egy szélesebb befektetői félelemé. Mi történik akkor, ha a drága energia, a gyengébb ipari lendület és a szigorúbb jegybanki pálya egyszerre nehezedik Európára? A tengeren túlon sem sikerült megőrizni a múlt heti kiváló hangulatot. A Dow Jones ipari átlag Amerikában közel 1%-kal esett, míg a technológiai részvények mutatója is mínuszban fejezte be a kereskedést. Hát ettől teljesen a Wall Street nem omlott össze, de a korábbi csúcsoktól egyértelműen visszalépett. A magyar részvénypiaca nemzetközi borongós hangulat ellenére sokáig jól tartotta magát, végül azonban enyhe mínuszban zárt. Ma reggel Európa óvatosan, inkább rossz hangulatban készült a nyitásra. A hétfői eladási hullám után a határidős jegyzések továbbra is lefelé mutatnak. A Brent olajára ugyan ma reggelre csökkent, de még mindig 113 dollár körül mozog, vagyis az energiaárak továbbra is magasan tarthatják a mai napon az inflációs félelmeket. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 365 forintba, míg 1 amerikai dollár 312 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Mivel nyárias idő ígérkezik ma is, hát a műsor előző részeiben beszéltünk a fagylaltról, most itt az ideje, hogy egy kicsit a strandról is beszéljünk, mert hogy Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Szép reggelt kívánok!
A hír az, hogy később nyitnak a strandok, vajon miért, és mennyivel lesz drágább a belépő. Innen induljunk.
Jó, hát ugye a később indulás az azt jelenti, hogy korábban, de ez nem azt jelenti, hogy tavaly, hanem egy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még klasszikus volt a május 1-i strandnyitás, de gyakorlatilag fürdőzemeltetők számára a szezon az mindig akkor indul, amikor a gyerekek nem mennek iskolába. Ugye most már harmadik éve tart tovább a szorgalmi időszak a tanév, idén is június 19-én lesz vége a tanévnek, tehát teljes kapacitással majd ezt követően várják a fürdőzemeltetők a vendégek. De természetesen azért fokozatosan nyitják a kültéri medencéket, hiszen ahogy ön is fogalmazott, nyárias időjárás van, és hál' Istennek igen, 25-26 fok van most már néhány napja, és valami hasonló időjárás várható az elkövetkező héten is, úgyhogy kültéri medencékkel természetesen azért várjuk a vendégeket, de nem teljes kapacitással, hiszen azért az energiaválság következtében, illetve a folyamatosan emelkedő bérköltségek következtében jól meg kell gondolni egy fürdőüzemeltetőnek, hogy hány medencét és mikor üzemeltet, és mint ahogy mondtam, csak akkor éri meg minden medencével működni, amikor tudunk nagy kapacitással, illetve nagy vendégszámmal operálni, ez pedig csak a nyári szünet időszaka.
Világos, tehát az, amikor azt mondjuk, indul, de a fürdők többsége csak május második, a többség, akkor van, aki már nyitva van.
Hát vannak olyan fürdők, akik klasszikusan azért ragaszkodnak, hagyományként kezelik ezt a május elsőt. Említek egy-kettőt, például Hajdúszoboszlóján ők megnyitották a strandot, de például a Csúszda Parkot, illetve a Prémium Zónát ők is csak júniusban fogják megnyitni. Zalakaroson is, amelyik másik ilyen nagy fürdő, megnyitotta a kültéri medencéket, de ott sem mindegyiket, tehát fokozatosan nyitjuk. A következő ilyen nagyobb etap az május végén, ugye hosszú hétvége lesz Pünkösd kapcsán, akkor azért újabb medencék nyílnak meg, illetve ahogy mondtam, majd teljes kapacitás az júniusra áll be.
Na most milyen áron?
Hát ilyen szempontból el kell szomorítsam a hallgatókat, mert ugye minket is érint az infláció, és ezért nagyjából 10%-os áremelkedés várható a tavalyi árakhoz képest. Alapvetően ilyenkor szoktak kollégák árat emelni nyári szezonra, de van néhány fürdő, amelyik egyébként ezt már meglépte évelején, és most szezonra nem emel árat, illetve vannak olyanok is, akik kombinálnak, egy kisebb emelés volt évelején, és most lesz egy újabb korrekció. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy előtte az adott fürdőnek a honlapját nézze meg, amikor megy, mert azért különféle kedvezményekkel lehet találkozni. Ugye családi kedvezmény van, ahol folyamatosan van, ahol bizonyos napokon, nyugdíjas kedvezmény, diák kedvezmény, helyi lakos kedvezmény, illetve fontosnak tartom kiemelni Budapest szempontjából, ugye azt szokták mondani, hogy nagyon drágák a történelmi fürdők, Rudas, Széchenyi, egyebek. Valóban turistákra van árazva, de ott viszont a Zsigmondi kártya lejelent egy óriási lehetőséget, bármelyik magyar lakos kiválthatja, és ezzel kedvezményesen léphet be. Én azt gondolom, hogy egy olyan fürdőbe, ami építészetileg is egy csoda.
Mi is ez a kártya?
Ez egy olyan kedvezményes 3 órás belépési lehetőséget biztosít, amelyik minden magyarországi lakos, tehát nem csak a budapestiek, hanem bárki Magyarországon, és most már ezt online is ki lehet váltani, és ezáltal a viszonylag drágának mondható fürdőket tudják látogatni a magyar vendégek magyar pénztárcához illő áron.
Világos. Na most mit kínálnak az idén? Mert ugye beszéltünk folyamatos fejlesztésekről, meg hogy mindig kell valami attrakció, hogy még mozóbb legyen a fürdő, már nem csak hűsölésre, vagy éppen mozgásra, úszásra való, hanem hogy a szabadidőt el lehessen tölteni. Ráadásul ugye családostul, ez is egy cél ebben. Szóval még a fejlesztések.
Jó, hát alapvetően azért az elmúlt évek, illetve még a mostani időszak is energetikai beruházásokról szól, hiszen a válság következtében menni kellett előre, és azért ha azt kell mondjam, hogy viszonylag jó helyzetben vannak a fürdők, főleg ott, ahol van termálvíz, hiszen annak az energiáját több lépcsőben is lehet hasznosítani, de ugyan is fogalmazott, most már nem elég medencébe brügölés, bocsánat a kifejezésért, hanem több attrakció kell, és ugye azt is tudjuk, hogy a szülő akkor nyugodt, és akkor pihen, hogyha a gyerek is jól érzi magát, vagy aztán elfárad a strandon, és utána otthon jól alszik, úgyhogy ezért alapvetően gyerekek számára különféle fejlesztések, ugye mennek folyamatosan az élményelemek, csúszdaparkok, illetve csúszdarészek fejlesztés az egyes fürdőkben, illetve azért divatos a vizes játszótér spray park, ami picit rosszabb időjárás esetén, és én azt gondolom, hogy jó kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek. Felnőttek részére is különféle dolgokat, alapvetően wellness fejlesztések, illetve szauna bővítések is zajlanak, és lehet, hogy furcsának hangzik így nyáron szaunáról beszélni, de én mindenkit biztatok arra, hogy ne csak télen szaunázva, nem próbálja ki ilyenkor nyáron. Én azt gondolom, hogy kifejezetten üdítő kijönni egy 90-100 fokos szaunából a 35 fokra.
És aztán bele a hideg vízbe.
Hát utána igen, de csak szigorúan zuhanyozást követően.
Úgy van. Na most mondta, hogy a szülők hogy érzik magukat biztonságú, biztonsági kérdés. Korábban lehetett híreket hallani balesetekről. Mi az, amit ebben az ügyben lehet előrelépni? Felügyelet, úszómester, vagy részletes tájékoztatás, ugye itt a csúszdaparkoknál is azért, hogyha valaki, hát, hogy mondjam, feldobott állapotban használja, akkor lehet balesetveszélyes helyzeteket előidézni.
Nagyon köszönöm ezt a felkonfort, ezt tökéletes volt, szinte meg is válaszolt a kérdést, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon fontos magának a használónak is a fegyelmezettség, és tartsa be a csúszdaindító személyzetnek, illetve a strand fürdő személyzetének az utasításait, illetve a házirendet, tehát bódult ittas állapotban eleve nem lehet a fürdőket úgy unblock látogatni, hát még egy kifejezetten veszélyesnek tekinthető csúszdát, de én mindenkit megnyugtatok, hogy ugye itt folyamatos ellenőrzés alatt állunk, és nem csak az NNGK kollégái egészségügyi szempontból vizsgálnak, hanem a fogyasztóvédelem folyamatosan azokat a berendezéseket, amiket mi használunk, és már egy méternél magasabb csúszda is ilyennek minősül, tehát mondjuk akár egy kisima játszótéri csúszda, vagy a vizes csúszdáink folyamatos ellenőrzésen esnek át, és a jogszabály elég szigorúan meghatározza azt, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt üzemeltetni, milyen személyi, illetve tárgyi feltételek mellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként a legbiztonságosabb körülmények között még mindig az épített fürdőkben lehet kikapcsolódni, és talán egy picit átkapcsolódok, hogyha lehet, a jelenlegi nemzetközi helyzethez is, hiszen láttuk sajnos, hogy a közelkezeti válság következtében távolabbi utazások sokszor meghiúsultak, vagy kényszerű hosszabb ott tartózkodást jelentett. Hát reményeim szerint nagyobb vendégforgalom várható idén a magyarországi fürdőkben, mint tavaly, pont ennek a helyzetnek a következtében, hiszen nehezebbé vált az utazás, viszont hogyha aktív kikapcsolódást akarunk, akkor ezt a fürdőkben megtaláljuk, és mind közegészségügyi, mind pedig egyéb szempontból kifejezetten biztonságos körülmények között.
Vízminőség ellenőrzése, higiénés körülmények ellenőrzése, hogy zajlik ilyen protokoll szerint?
Hát ugye a jogszabály értelmében nekünk minden hónapban kell önellenőrző laboratóriumi méréseket végeztetni, illetve minden fürdőzemeltetőnek naponta többször saját magának a vízminőséget, illetve fontosnak tartom azt kiemelni, hogy a szezonálisan működő medencéknek az indítása előtt egy átfogó ellenőrzés történik, ezért is mondtam, hogy talán itt vannak a legnagyobb biztonságban a vendégek.
Személyi feltételek, úszómester, meg ma, hogy melyiknél, hogyan, ugye, meg egészségügyi ellátásnak is kell lenni.
Hát akkor az úszómestert még egy picit árnyalnám, hiszen a jogszabály most már egyértelmű 23 év végén jött ki, 1.30-nál mélyebb, már 130 centinél mélyebb medencék esetén kötelező az úszómester, annál kisebb vízmélység esetén medencefelügyelő is elláthatja, akit belső képzésen kell, hogy akik belső képzésen kell, hogy áttessenek, viszont csak akkor, hogyha van a területen úszómester, tehát ilyen szempontból teljes a biztonság, illetve egészségügyi személyzet nagyobb forgalom esetén, tehát vannak például olyan fürdők, ahol folyamatosan van egészségügyi szolgálat, ahol mondjuk télen-nyáron viszonylag nagy forgalom van, a szezonálisan nagy létszámmal működő fürdők esetében meg ilyen időszakban, és általában egyébként szolgálaton kívüli mentős kollégák szokták ezt ellátni, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is az egyik legnagyobb biztonsági faktort ezt jelenti, hogy olyan kollega tud beavatkozni az első pillanatban, aki egyébként vonulna ki az adott esethez.
Van elég munkatárs? Ugye itt a Covid idején beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz megtartani, hiszen ugye a zárva kellett tartani.
Hát az egy tényleg nehéz időszak volt, hiszen ha valaki elmegy, akkor az már nehezen jön vissza. Hál' Istennek megvannak a kollégáink, és törekszünk is arra, és ezért is mondtam, hogy a költség emelkedést sajnos át kell hárítsuk legalábbis részben a vendégekre, hiszen ez egyrészt egyébként bér emelkedést is jelent. Kollégákat meg kell fizetni, hiszen egy speciálisan képzett csapatról beszélünk. Ugye a vendég alapvetően egy pénztárossal, takarítóval, úszómesterrel találkozik, de azért a háttérben dolgoznak ott gépészek, egyéb olyan műszaki kollégák, akik biztosítják a stabil és hosszú távon fenntartható üzemet. Az viszont olyan speciális képzettséget jelent, amit mondjuk egyik pillanatra a másikra nem is tudunk pótolni.
Mire lehet számítani? Egy fél mondattal már utalt rá, ugye igazgató úr, de az utazások miatt csak a belföldi vendégek lennének, akik mondjuk esetleg itthon maradnak, vagy nemzetközi vendégekre is lehet számítani, hiszen ugye itt a fürdőkultúrában mi élen járunk, legalábbis szeretjük ezt hinni. Így van ez?
Mi ezt is hisszük, illetve tudjuk is bizonyítani, hogy így van, sajnos néha a hatóság nem így érzi, és vannak bizonyos olyan szigorítások, amik a magyar gyógyvíz egyediségét nem feltétlenül erősítik, de ne is ebben menjünk bele, ennek ellenére a külföldiek nagyon szeretnek minket. Alapvetően van mondjuk két olyan destináció, Budapest, illetve Hévíz, amelyik világszinten jól ismert, és ezen kívül azért van 8-10 olyan fürdő Magyarországon, amelyik Európa szinten híres, jól ismert, látogatott, és egyébként pont a nemzetközi válság következtében gondoljuk azt, hogy több külföldi fog idejönni hozzánk, hiszen nem tudnak mondjuk elutazni Tájföldre, most nevesítsünk valamit, vagy távolkeretre pont emiatt. Egyrészt a dráguló, másrészt pedig a biztonsági problémák miatt, és ezért többen jönnek hozzánk.
Köszönöm szépen, Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallották. Ha napsütés, meg fürdő, akkor egy kicsit foglalkozni kell azzal is, hogy vajon meddig hasznos az a napsütés, meg hogyha árt, akkor mit árthat, és aztán kitől lehet segítséget kérni? Hát a leginkább illetékes Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kezdi Csokkolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszönöm, ugye, hogy itt lehetek.
Ahogy így látom, a bizalom is töretlen lehet, hogyha valaki önhöz fordul, de hát persze vannak mások is, de a szakmai részre, ha térünk. Mikortól árt a napsugárzás, és ugye látjuk azt, hogy mint egy kicsit a színe is más, a fehéres fénnyel süt a nap. Korábban néhány évtizeddel előtt ez nem annyira volt jellemző, mondják sokan, akik még idősebbek, ők meg aztán pláne megerősítik. Szóval nyárias az idő, ez azt jelenti, hogy a sugárzás is ugyanolyan kockázattal jár most már, mint nyáron?
Igen, itt most nagyon hirtelen tört ránk a napsütés, és igen, a káros sugarak úgy megjöttek a napsütéssel együtt, úgyhogy most már úgy kell védekeznünk most tavasszal, mint hogyha nyár lenne. Tehát tulajdonképpen bőrgyógyászati szempontból nincs olyan, hogy egészséges barnulás, tehát a bőrünket ezt teljesen olyan színben kellene tartanunk, mint így télen van, de hát nyilván ez az embernek a pszichéjével szerintem egy kicsikét így ellenkezik, hogy teljesen egyforma színe legyen így télen-nyáron.
És meg hát a D-vitamin is
meg
kell,
a D-vitamin, igen, meg a napsütésnek a pszichés hatásai, szóval, hogy azért mikor kifekszünk a napra, utána valahogy csak jobban érezzük magunkat, tehát szerintem ez egy nagyon összetett kérdés. Azt lehet elmondani, hogy amikor kimegyünk a napra, akkor mindenképpen valahogyan védekezni kell az UV-sugarak ellen. Ez lehet ruházattal, sapkával, illetve azokon a területeken, amit nem tudunk lefedni, azokon naptejnek a használatával. De most már nagyon korszerű naptejek vannak, ugye ezek a fényvédők. Férfiaknál nagyon sokszor egy probléma, hogy ilyen zsíros érzetet hagy, nem bírják, a kencézik őket. Nekik vannak ilyen nagyon könnyed állagú naptejek. Tinédzsereknél probléma lehet, hogy zsírosak a naptejek, az ő bőrükre olyan nem komedogén naptejek vannak kifejlesztve, amik kifejezetten még javítják is a bőrzsírosságot. Akkor olyan pacienseknek, akik ilyen napallergiába szenvednek, úgymond, nekik is van naptej, ami megelőzi ezt a korai reakciót, amikor elsőre érintkeznek a nappal, és ilyen piros tünetekkel reagálnak így utána. Tehát, hogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az UV-sugárzás ellen valamilyen formában védekezni kell.
Na hát igen, mi itt a szabadidő felől közelítettük meg, hiszen fagylaltról beszéltünk, meg strandról, abból következett ez a gondolatmenet. Na de hát vannak, akik egész évben a szabad ég alatt dolgoznak. Építkezések, útépítések, főleg a jelentős részben férfiak. Na most akkor itt van, hogy ők mit csináljanak.
Hát igen, sajnos ők is ezt, tehát amit nem tudnak ruhával fedni, az kenyékben naptejjel. Férfiaknál ugye fontos lenne a sapkának a viselése. Ugye nagyon sok férfi kopaszodik. És ugye az a terület, ahol nincsen hajunk, az nagyon ki van téve annak, hogy ott majd az UV-sugarak bőrrákot fognak kialakítani így a későbbiekbe. Hiszen a haj egy nagyon jó takaró. Tehát ugye egy nőnek a hosszú haja, az még a vállát is le fogja takarni. De ugye a férfiaknál, főleg, hogyha kopaszodnak, nagyon sok terület maradt szabadon, ráadásul oda ugye merőlegesen esik be az UV-sugárzás. Tehát ugye az sem mindegy, hogy mondjuk a hasunkat teljesen más szögben fogja érni a nap az esetek nagy többségébe, kivéve ugye, hogyha vízszintesbe fekszünk, de hát ezért több időt vagyunk függőlegesbe. De ugye egy férfinak a kopasz feje, az mindig merőlegesen fogja kapni az UV-sugárzást.
Most, hogyha D-vitamin szempontjából közelítjük meg a kérdést, mert hogy arra meg szükség van, meg
így
hogy
van,
a raktárakat feltölteni. Szóval
igen.
Mennyi az egészséges? Mennyi az, amikor már az kezd, tehát provokálja már a szervezetet a sugárzás arra, hogy termelje a D-vitaminját?
Igen, tehát hogy itt azért a D-vitamin termelés nagyon gyorsan beindult, tehát azt mondják, hogy egy 20 perc közepes napon töltött időnél már rengeteg, több 10 000 egység D-vitamin szabadul fel, de azért a D-vitamin bevitelnek is egy ilyen folyamatosságot lenne érdemes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy D-vitamint szedni kellene, és ez a magyar lakosság körében sajnos nem egy túlságosan bevett gyakorlat.
Leginkább télen, nem?
Hát akkor még esetleg eljutunk idáig, hogy télen szedjünk D-vitamint, az, hogy nyáron szedjünk, az itt teljességek körülbelül kizárt, de igazából D-vitamint télen-nyáron lehet szedni. Érdemes megnézetni időszakosan a D-vitamin szintet, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy extrém esetekben találkoztam csak olyannal, hogy valakinek túlságosan magas volt a D-vitamin szintje, és csak olyan esetekben, amikor nagy dózisú D-vitamint vittek be szájon át minden áldott nap. Tehát attól, hogy valaki napozik, nem lesz túlságosan sok D-vitamin a szervezetében, ez egészen biztosan állítható, és az ilyen 50 nemzetközi egység per testsúly kilogramnak megfelelő D-vitamin bevitel, az egy egészséges felnőttnek nagy valószínűséggel biztonságos, de mondom így laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert. Nyilván a csontok azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
Tehát, hogyha valaki szabadon mozog, tehát nem az, hogy kifekszik a napra, és akkor órákat, hanem mondjuk nyári ruházatban jön, megy, túrázik, levegőn van, él sokat a szabad ég alatt, akkor a D-vitamin raktár feltöltődik egy nyár alatt mondjuk, vagy akár még mondjuk őszig?
Valószínű, hogy feltöltődik, de nem kell, hogy feltöltődjön. Tehát ez lenne a cél, hogy egyformán legyen telített, tehát hogy bevigyük azt a D-vitamint, amikor nem termeljük meg.
Na világos. Aztán jönnek ezek a bizonyos elváltozások. Ugye mondta a bőrráknak a veszélyét. Hát, hogy ebből is azt hiszem talán többféle
van. Többféle bőrdaganat van, igen. Hát a három leggyakoribb.
Szóval, mik azok a jelek, amik aggasztóak lehetnek, és akkor az jönne, hogy hopp, meg kellene mutatni valakinek, ugye bőrgyógyásznak, hogy most ez káros, nem káros, milyen elváltozás. Ahogy halad előre a korral mindenki, akkor jönnek bizonyos változások a bőrön, amúgy is. Csak mi az egészséges, mi az, ami nem?
Igen, az anyajegynek kinéző képletek, ugye ez a lehet a legveszélyesebb bőrdaganata, melanoma, tehát rá kell tulajdonképpen a legeslegjobban vigyáznunk. Ez egy úgy néz ki, mint egy anyajegy, de nem szimmetrikus, a pigmentációja szabálytalan, és nagyon fontos, hogy jellemzően növekszik. Ugye ezeket össze lehet keverni egyéb békés képletekkel, de azért ez egy előképzettséget igényel, hogy valaki megmondja, hogy most ez egy jóindulatú hámszemmörcs, vagy pedig egy melanoma, amit találunk. Tehát mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni abban az esetben, hogyha egy barna növedék van rajtunk, ami változik, növekszik, és egy szabálytalan képletről van szó. Ha vérzik, az már egy nagyon rossz jel, és egy nagyon késői jel, tehát abban az esetben SOS kell bőrgyógyászhoz menni, de az már egy elkésett dolog, ezt sosem szabadna megvárni. Pazaliómák esetében ugye azok sokkal jobban kezelhető bőrdaganatok, ott például az áttétképződés nem áll fönn, nem gyógyuló sebek, illetve nem gyógyuló piros foltok esetében kell erre gondolni. Itt ugye akkor lesz a legnagyobb probléma, hogyha ez a képlet az arcon van, hiszen ennek az eltávolítása az jellemzően műtéti úton fog történni, és hát az arcunkon nincsen túl sok hely, tehát hogyha ott kell valamit kivenni, akkor nagyon sok esetben a sebzárás ütközhet problémákba, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy az arcunkat, azt télen-nyáron védjük a naptól.
Köszönöm szépen, szóval óvatosságra akartunk inteni, nem elriasztani. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyászát hallották. Mai munkatársaim Hegedűs Katalin, Bényi Csaba és Pap János felelős szerkesztő volt, a nevükben is most búcsúzom, és köszönöm immár 10 éve tartó reggeli megtisztelő figyelmüket, ez a 100 éves rádiózás életének éppen egy évtizede. Hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, most búcsúzom, Kakuk El Tamást hallották, jó napot kívánok!
Aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte három gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu
Reklámot hallottak.